várat, ezt ti vágjátok?
Utálom.
Figyelj!
Ez a kóla nyitós katasztrófa.
Én nem iszok, nincs otthon kóla, nagyon ritkán van, hogyha éjszaka fent akarok maradni, mert akkor nem kávézom, mert a kólától mondjuk el tudok aludni, kávétól meg nem. Vagy teázok. És nagyon ritkán szoktam venni gyömbért, és a múltkor vettem, mondom, mi a szar.
Igen,
ez?
És most már teljen is ez van.
És ez megy.
Igen.
Én mondjuk bírom, mert nem gurul ez a kurva kupak.
Jó, de elején is rendszeresen beleöntöttem a kupakba a kólát.
Az megvan, hogy egyébként az amerikai mustáron is ilyen van. Csak ott az van, hogy hátra tudod, tehát le tudod
fixálni. Mustáron?
Felpattintod, meg egy csomó helyen van. Felpattintod, és mögötte van egy kis pecek, és beakad. És így marad fixen.
Aha. Az mondjuk jó pofa.
Na jó. Azt nézem
egyébként, hogy van-e valami fennmaradt írás a sárkányfészekről, de az asztali szerepjáték címszó alatt a Wikipédián találtam.
Igen.
Ezt gyorsan meg is nézem.
Mennyire? Ja,
ez kb. A... megkérlek, hogy majd csak így efelett dumálj.
Mennyi?
Így jó?
Ennyire jó, vagy távolabb?
Ja, teljesen jó. Már igen? Beállítottam, hogy távolabbról is több fasz a minden, úgyhogy...
Igen?
Igen?
Ja, jó. Már lehet, hogy így...
Tehát Gygax, ez awesome. Dave Arneson. És akkor itt az asztali szerepjátékról létező wikipédiás szószedetben láthatjuk azt, hogy benne van a magyarországi történetében.
Miért van olyan ott az angolban, hogy magyarországi történet?
Ez magyarul van.
Ja, ez magyarul
valaki
van.
Nagyon korrektül szerkesztett, egy nagyon hosszú, tényleg ezt elismerésem annak, aki csinálta. Leírja, hogy...
Csodálom az embereket, hogy erre van idejük.
Kucka Pétertől, Asimovtól, meg a Móra kiadós kiadványoktól kezdve a Gyűrűkora, és utána magyarul megjelent külföldi regények, a Valhalás kiadványok, a Káosz Szava, Gáspár András, Északlángjai, Kornya Zsolt, Bíborhold benne van, Túlélők földje, stb. Mágus levelezős játék.
El is volt én.
Igen, hát csak most azért sorolom ezeket föl, hogy így melegítsük át az agytekervényeinket, hogy milyen volt a 90-es években. Kalandjáték kockázat révén jött be Magyarországra, lapozgatós könyvek, amik egyébként megjelennek most új kiadásban. 90-es évek felemelkedés és bipolaritás című alfejezet is van, elképesztően valaki megcsinálta.
Bipolaritás, ezt mondja a 90-es évekre?
Igen, bipolaritás.
Wow.
A 80-as évek legvégén, illetve a 90-es évek elején a komolyabb külföldi szerepjátékokhoz nem volt könnyű hozzájutni Magyarországon. A problémát nem csak a játékok beszerezhetősége jelentette, hanem az éledő szerepjátékos közösségek alacsony anyagi lehetőségei is. Nagyon durva volt megvenni akkor egy PHB-t, komolyan összedobtuk rá négyen. Tekintettel arra, hogy az akkori szerepjátékosok 10-es évei végén, 20-as évei elején járó leginkább még önálló keresettel nem rendelkező diákok voltak. Szintén komoly problémát jelentett, hogy a hivatalos magyar fordítás nem létezett a híres külföldi szerepjátékokról. Körülmények hatására jött létre az Advanced Dungeons and Dragons szerepjáték kalóz fordítása, a hivatalosan sose kiadott, csak kézről kézre járó fénymásolat, ami Rubin Code néven vált ismerté a magyar szerepjátékos társadalom berkeiben. Pecsába én is találkoztam vele. Erre a házi készítésű fordítása jellemző volt, hogy néhol hemzsegett a fordítási és stilisztikai hibáktól, ennek ellenére azonban komoly forrásnak számított a műfaj kedvelőinek körében. Mondjuk nektek az volt a szerencse, hogy Csepinek mondom, hogy
még nem tudtam. Veszed, ugye?
De.
Ja, már, azt már veszed?
Persze.
Ja, jó, akkor nem fújok orra.
Nem fújhatsz, nyugodtan csak fordulja. Tehát, hogy ti jól beszéltetek már. Tehát Adrián is jól beszélt.
Igen.
Kubik is. Mindenki, aki gyakorlatilag akivel játszottunk, csak igen. Én nem. De hogy én nekem meg el lett magyarázva.
Igen.
Én akkor ugye nem tanultam középiskolába, ti két tannyelvűbe is jártatok. Én a középiskolában még orosz tanultam, és a másik nyelv az a francia volt.
Igen.
És ne, sem fingom nem volt az, volt az angolra, az unokatesómat kértem meg, hogy tanítson, tehát hogy angol órákat tartson nekem, és az 2.5-ös AD&D alapkönyvből mutogattam neki, hogy miket fordítsunk részeket, és ő azt mondta, hogy nem hajlandó nekem angol tanítani, ha ilyen hülyeségeket hozok, hogy fordítsuk le. És akkor mondtam, hogy akkor nem tanulok tőled.
De milyen évet írunk?
80-as
vége, 90-es évek eleje, igen. Igen, hát a kétanyelvű, az 92-ben érettségiztem, tehát akkor 87-ben indult, és az volt az első év
én akkor
a kétanyelvűben.
Semmiről se tudtam, ja. Én akkor nem... Szerintem nekem az a durva a sárkányfészekben, hogy az a... Tehát az volt a kapudró... Tehát nem, volt a harc és varázslat, vagy kaland és varázslat, mi a franc, ha, igen, amit mindenki valahogy megvett újságosnál, meg a lapozgatós könyvek, és akkor az első volt az, amikor matek órán mellettem rajzolt a László Balázs valami dungeont, ilyen sárkány kincsekkel, meg ilyenekkel. És akkor néztem, mi ez a hülyeség. Vagy mondom, Balázs, úgyse tudsz rajzolni. Mert már akkor én is mondtam, hogy én tudok rajzolni. Mit rajzolsz? És akkor hát ez ugye hétvégente összejövünk, és akkor itt ilyen kaland van, meg ellopjuk a sárkány kincsét, meg ilyenek. Gyere te is, mert nagyon jó. Mert de minden esetre jobb volt a téma sokkal, mint a matek óra, tehát arra figyeltem. És rádumált arra, hogy menjek el hétvégén, és akkor a Milánékkal, meg a Nagy Danival kitöltöttünk karakterlapokat egy napon keresztül. Ja.
Tényleg ilyenek is voltak.
És akkor volt, hogy szerintem volt benne a Milán Pesten, vagy a Dani, vagy valaki, és mondta, hogy te, nyílt egy bolt, és hogy ott lehet kapni ilyen könyveket, hogy nem csak ami ki van fénymásolva. És nekem talán az, hogy az első könyvek fénymásoltak voltak, ki is maradtak pont emiatt, mert valahogy összegyűjtöttük, hogy legyen egy PHB a csapatba, aztán később vettem én is magamnak valahogy, meg le volt egy mesélőkönyve.
De alapvetően akkor az én elérhetetlen, vagy legalábbis számomra,
abszolút
elérhetetlennek tűnt az összes olyan kiadvány, ami szabályrendszer, vagy nevezzük bárminek, tök mindegy. Nem is regényről beszélünk, de a nagyobb formátum.
Igen, mert Sanya, ő debreceni központtal rendelkező volt akkor a 90-es években. Nem is tudom, hogy oda mi jutott el egyáltalán.
Hát minden eljutott igazából, de valójában szerintem ott akkor volt egy boom, amikor kijött a Nagy Zöld. Igen. És akkor mindenki elkezdett mágusozni hirtelen, meg hogy az VD&D alap, meg nem tudom, meg Koppincs, akkor volt valami, emlékszem a Csonádéknak valami levelezős klub. És szerintem akkor, mert igazából ott a könyveket utána azon keresztül, hát lehet, hogy rosszul emlékszem, de hogy ott tényleg volt egy ilyen, tényleg levelező lappal, meg ilyen borítékkal kellett jelentkezni valami ízébe.
Északlángyai volt
északlángyai,
az
meg volt a túlélők
földje volt az eredeti.
De hogy ott a könyvklubban is úgy lehet, és akkor valami kedvezményesen lehetett megrendelni a könyveket, amit egyébként fizikálisan nem fogtunk, csak láttuk, hogy ott van egy borító, és akkor így meg lehetett rendelni az alapján, meg a leírás alapján. Valami ilyesmire émlik. Aztán
de
utána 90...
volt, igen.
Utána 94-5 környékén egyébként például Debrecenben is nyílt sok ilyen kis picike, vagy hát nem sok, de jó, talán pár ilyen garázsbolt, meg amikor...
Valahol a könyvesbolt nem nyílt, mert ugye tolták.
Lehet, hogy volt, de...
Valamiféle franchise rendszert próbáltak kitalálni.
De én abban nem, vagy nem tudom, hogy voltam, nem emlékszem. Azt tudom, hogy ilyen 93 környékén akkor nyíltak ilyen idézőjelben lebújjak, amikor így volt fantasy könyvektől kezdve a Super Nintendo-n keresztül, tehát hogy 50 forintért lehetett Mortal Kombatozni, mert senkinek nem volt otthon Super Nintendo-ja kb.
És az akkor minden ott tisztességes voltak... telep aljában volt.
Igen, de hogy könyvesbolt / ilyen játékterem, és suli után oda mentünk kb. Könyveket lapozgatni, meg dobókockákat, az szerintem akkor ott a tájt indult be, ilyen 93
hát
után.
Még gyorsan visszatérek a Wikipédiához, ott azt írja, hogy a szerepjátékok tényleges magyarországi megjelenésével egyidejűleg levegő, megjelentek ezek elválaszthatatlan követői is, 2. szerepjátékos klubok jöttek létre, melyek között az egyik legismertebb helyszín a Petőfi csarnok volt. Ott igen, én is sokat voltam, bár nem voltam akkora oszlopos tagja az ottani klubnak. Megjelentek az első szaküzletek is, melyek közül néhány már régen nem, néhány még ma is üzemel. Silverland, Sárkányfészek, Rémségek kicsinyboltja. Tehát a Rémségek kicsinyboltja az a Sárkányfészek után volt. Igen. Bőven, igen.
A Sárkányfészek az mikor indult?
Az úgy volt, hogy én 89-ben kezdtem el játszani a Petőfi csarnokban.
Bocsánat, még mielőtt belevágunk. Köszöntök mindenkit az adásban, meg volt az intro, ezt így elmondhatjuk. A mai részben megpróbáljuk összeszedni az emlékeinket a 90-es évekből, hogy milyen is volt akkor szerepjátékkal foglalkozni, valamint ennek az egész körítése az, hogy az egyik első magyar szerepjátékbolt elindítójával, központi agyával beszélgetünk Pap Cseperkével, Sanya barátommal, és megkérdezzük őt, hogy mi a franc vitte rá 90-es évek elején egy még épp érettségizett lányt arra, hogy nyisson egy boltot, amiben szerepjátékkönyveket ad el.
Igen, ezen én is sokat gondolkoztam ma. Igen, tehát 89-ben kezdődött, én ugye nagy science fiction és fantasy rajongó voltam, Galaktika baráti körtag.
Ja, tényleg
és
az volt.
Ez nagyon fontos részlet, ugyanis valószínűleg a valamelyik ilyen galaktikás kiadványból szereztem tudomást a Petőfi csarnokról, illetve lehet, hogy a kalandjáték kockázat könyvek kapcsán, de igen, tehát aha, játszottam a kalandjáték kockázat könyvekkel, meg vettem a Galaktikát, meg GB-kátag voltam is, és közel laktam a Petőfi csarnokhoz, és oda én jártam jazzbalettra, és valahogy tudomást szereztem a klubról, és elmentem a klubba. És ez nagyon fontos volt, mert nagyon-nagyon-nagyon jól éreztem magam, és nagyon szerettem oda járni, és nagyon jó volt a társaság.
Hát annak volt egy, tehát annak egy nagyon mindazok ellenére, hogy egy ilyen jó kis szocialista gyűjtőtégely volt, és azért a mostani klubokhoz szokott ember, nem hiszem, hogy hát elég puritán volt ott minden, nem? De a társaság az rohadt jó volt, nagyon és jó nagyon hangulatos volt.
És volt egy rendszeressége annak, hogy az ember oda szerda délután és vasárnap délután eljárt, és akkor nem mindig ugyanabba a körbe, hanem éppen aki ráért, vagy aki ott volt, és mondta, hogy van egy szabad hely a csapatában, akkor oda be lehetett csatlakozni, és egy ilyen teljesen kötetlen dolog volt az egész, de azért nyilván összeállt egy állandó társaság, és akkor ezek a délutánok, meg ezek az alkalmak olyan nagy hatással voltak az emberre, hogy teljesen így megváltozott az életettől. Kirándulni jártunk, élő szerepjátékot is szerveztünk, meg mindenféle. Tehát, hogy egy teljesen komoly baráti kör lett belőle. És igen, én nekem is Bécsből karácsonyra kértem játékosok kézikönyvét, meg ilyen könyveket, meg az első kockáimat nekem is Bécsből hozták, és ajándékba kaptam, és nagyon-nagyon nagyon jó volt, amikor azt megkaptam.
De akkor ez még bőven azelőtt volt, hogy lett volna a Silverland is akár.
Szerintem körülbelül akkoriban lehetett. Azt hiszem, még talán nem is volt a Silverland, amikor én azt megkaptam. Nem volt még. Tehát amikor én ezt így ajándékba kaptam, akkor csak Bécsből lehetett ilyesmit szerezni. De rám nagy hatása volt, és igen, a két anyanyelvű miatt ugye én tudtam angolul, ami meg szintén egy ilyen véletlen egybeesés, hogy akkor indult a két anyanyelvű gimnázium, amikor én gimnáziumot választottam, és akkor oda felvettek. Tehát, hogy ezeknek az ilyen összejátszása volt.
Igen, tehát azt azért mondhatjuk, hogy ez nem egy tipikus átlag magyar fiatal nak nem jöttek így össze
nem,
a dolgok.
Így van,
tehát,
így
hogy
van.
Egy csomó minden így nálad tök jól
igen,
összejött.
Igen, tehát hogy közel voltam a Petőfi csarnokhoz, ugye nyitott voltam erre a világra, tudtam angolul.
Értetted is, hogy miről
igen,
a könyvek.
Igen, tudtam angolul, és nagyon nagy hatással volt rám ez az egész. És hát hozzá kell tenni, hogy nekem ugye festőművész édesapám és divattervező édesanyám van, akinek volt a belvárosban egy divat üzlete, ahol ő szintén nem azért nyitotta ezt az üzletet, ő nem egy üzletasszony volt, ő egy nagyon jó szakember volt, aki szeretetből csinálta ezeket a ruhákat, és mindig egyedi ruhákat csinált, tehát ez nem egy ilyen...
Nem egy sorozatgyártott.
Nem egy ilyen tudatos üzleti aha. dolog volt, hanem egy szívből, lélekből csinált üzlet. És ugyanez volt a helyzet velem, és én egyébként majdnem az ő nyomdokaiba léptem, hogyha nem vettek volna fel a két anyelvűbe, akkor divattervező lettem volna, de mivel ez a világ ilyen nagy hatással volt rám, és tudtam angolul, én mondtam neki, hogy anyu, van itt egy ilyen üzlet Budán, meg hát ugye tőle kaptam ajándékba karácsonyra ezeket a könyveket, tehát teljesen képben volt, meg jártunk föl hozzánk is játszani, és akkor ő neki nagyon tetszett, hogy ott nevetgélünk, meg jól szórakozunk, meg minden. És akkor mondtam neki, hogy nekem tulajdonképpen nagyon nagy kedvem volna egy ilyen üzletet nyitni, mert hát van Budán ez az üzlet, a Silverland, de ők csak AD&D-t árulnak, amit nyilván édesanyám nem tudott az egészről semmit, csak azt érezte, hogy én nagyon lelkes vagyok ezzel kapcsolatban, és mondta, hogy jó, mutassam meg neki ezt az üzletet, és kíváncsi volt, hogy mi a helyzet, hogy néz ki, és akkor elmentünk, megmutattam neki, és akkor azt mondta, hogy jó, akkor kapok egy sarkot az ő üzletében, oda csináljunk egy polcot, és akkor ad nekem 500 német márkát, mert valaki német márkával fizetett egy esküvői ruháért, vagy valami ilyesmi történt, tehát volt nála 500 német márka. A másik fontos dolog, hogy az anyukám jogázott, és egy jogatáboron keresztül egy ismerőse, egy osztrák ismerőse volt, és egyébként ő vette meg nekem Bécsben ezeket a könyveket, és a jóga, volt egy Németországban volt egy jóga, nem tudom, egy ilyen program, amire elmentünk, és ez Frankfurtban volt. Uh-huh. És az volt az érdekes, hogy pont Frankfurtban volt egy ilyen szerepjáték nagykereskedés, amit fogalmam sincs, tehát az a baj, hogy már nem emlékszem rá, hogy én arra hogyan találtam rá.
De figyelj, ez ilyen kb. Ösztönös az RPG-seknél, ha elutazunk valahova, nálam mindig az volt fiatalom igen. főleg, hogy na, hol van itt szerepjátékbolt?
Igen, egyébként lehet, igen, igazad van. Ez így történt, hogy elmentünk oda a jóga programra, és én ott elmentem egy szerepjátékboltba, és ott megkérdeztem, aha. és ott ajánlották ezt a nagy kert.
Aha.
Ez a Werder Spiele.
Ja igen, mert hát egy az, tehát egyrészt majd kíváncsi vagyok, hogy szerinted manapság ez az 500 márka, rakjuk képbe így az embereket, ez mennyit ér?
Nem volt ez sok pénz, tehát körülbelül
mennyi volt?
500 márka, mire volt az elég?
Hát hogyha egy olyan két bőrönnyi játékot elképzelsz, körülbelül annyi volt.
Tehát mit tudom én, mondjuk ilyen 500 ezer forint?
300.
Aha. Mikor volt ez? Mindjárt hát a Google segít.
92-ben. 92-ben volt.
Ez az egyik, a másik meg az, hogy megint rakjuk az emberek fejébe azt bele, 92-ben nem volt az, hogy leültél az internet elé, hát és megrendelted, nem. Kinézted a kiadványokat, kerestél egy bármilyen boltot, és megrendelted magadnak nagy kerát. Tehát ez nem létezett.
Nem. Igen, tehát hogy ez azért volt érdekes, mert a jóga program keretén belül kimentünk oda Frankfurtba, és akkor igen, akkor Frankfurtban én megtaláltam, már nem emlékszem, nem is emlékszem.
300 ezer sem.
Sem.
Öt napra lebontva megvan egyébként, nagyon vicces a Google, hogy 92-ben hónapokra napra lebontva, mennyi volt a márka árfolyam. 50, 52 forint környékén mozgott, 52-53, tehát
és akkor az
300 000 sem.
De hogy akkori forintban.
Tehát, hogy akkori forintban
volt 300 000 forint?
Igen.
Hát az azért nagy pénz.
Az akkor nagy volt. Igen.
Tehát azért nem... Tehát
mondjuk
nem,
azt,
vagy várjál, váratok,
nem biztos, hogy várjál. Most azért nem mindegy, hogy...
Tehát akkor 3 kiló az olyan most a 3 misi.
Nem, annyi biztos, hogy nem.
Nem, mert annyit ír
ez
itt.
Ez a mostani, szerintem így a
szerintem, most... Szerintem ez a mostani, hát nem tudom, mert 52 forintot ír, de szerintem így visszagondolva az valósnak tűnik egyébként nekem.
Hát, hogy akkor volt
92-ben, hogy akkor volt 52 forint egy márka.
És akkor 500 márka?
Hát az 300 000 forint. Az,
de nem, mert az 200.
200 az valamennyi. 92. december... Magyar Nemzeti Bank deviza árfolyam.
De figyelj, ha belegondolsz, ez a két bőrönt 3 kilóra az fekszik. Tehát akkori 300-ra is.
Igen.
Mert ugye szerintem ilyen, akkor is már volt egy könyv, azért 6-7 000 forint biztos volt.
Nem. 2000 forint volt. 1750 és 1850.
Azért gondolom, hogy valós lehet, mert van itt egy osztrák shilling, és 6 forintot ír. Tehát szerintem az tök valid akkor, hogy annyi volt, 6 forint volt egy osztrák shilling. Ez biztos, hogy nem mostani árfolyam, de majd kijavítom, a kedves hallgatók, mert az ausztrál dollár is 57 forint volt.
Tehát, hogy
szerintem az 92-ben az valid, az 50 az forintos német márka, tehát, hogy az...
Hát mindegy, az a lényeg, hogy, két bőröndre volt elég.
Hát körülbelül két bőröndnyi, tehát, hogy autóval hoztuk haza, és Brom naptárakat, meg Dragonlance naptárakat hoztunk, meg Talizmán társasjátékot, meg alapkönyveket. Tehát, hogy nem volt sok, egy körülbelül egy polcot tudtunk vele telerakni.
És hoztál mást is akkor szerepjátékban, mint D&D-t?
Igen. Igen, mert ez volt a lényege az egésznek.
Tehát, hogy ne az legyen, mint a Silverman.
Igen, tehát ez volt a lényege, hogy itt nem, én nem konkurenciát akartam nyitni, hanem egy olyan érdekes boltot szerettem volna nyitni, ahol mindenféle más szerepjátékot is lehet kapni, mert hogy ez volt az egész, a Petőfi csarnokon belül ez volt a nagy releváció, például az Adrián hozott Paranoia szerepjátékot, igen, meg igen. A Rollmaster szerepjátékot, igen. Meg ugye akkoriban kezdődött a Csillagok háború, is, meg a Cyberpunk
meg
is.
Volt valami mutáns játék a TSR-nak is, amikor ilyen, én valami mutáns szőlővel voltam, amit Adrián
mesélt. Az nem a...
Nem a
Mutant Chronicles?
Nem. Mi a franc volt az? Volt a Paranoia, és volt a másik, ahol mindenféle mutációt kidobhattál.
Tales from the Floating Vagabond
az is volt. Az is volt, azt is Adrián mesélte.
Igen,
vagy talán a Kubik.
Ennél nagyobb nisebb...
Meg volt a Rifts.
Rifts is volt.
De miben voltam? Várjál, valami sugárfertőzött volt mindenki.
Az a Paranoia lett.
Nem, de várjál, lehet, hogy ezt a Milán mesélte. És mondom, hogy egy mutáns szőlővel voltam, az indák vonszolódtak a földön, volt benne egy agy, meg egy gépfegyver.
Ezért volt jó, tulajdonképpen ez volt a szerepjáték volt lényege, hogy ilyen történetekkel jöttek be a kedves vásárlók, és ezt roppant szorvaszató volt. Tehát, hogy az volt
és meg kellett hallgast, hogy milyenek voltak a játékok,
igen,
és kimivel volt.
Tehát, hogy az volt benne az érdekes, hogy én ezt elmondtam az anyunak, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, ő látott benne valamiért fantáziát, és akkor jött ez az alkalom, én ugye elkezdtem ezzel kapcsolatban dolgozni ezen, és akkor eljött az idő, anyuval csináltattunk egy ilyen hatalmas részpolcot, hogy ugye a divat szalonjának a stílusából azért ne üssön el annyira a stílusban ez az egész, úgyhogy egy ilyen tükrös részpolcot emlékszem csináltattunk, rá, és az is iszonyú drága volt, az is valami akkori pénzben 100 000 forint volt az a részpolc, tehát az egy ilyen nagyon-nagyon durva dolog volt, de hát ugye anyunak ugye réz válfái volt, meg az egész egy tulajdonképpen alkalmi ruháknak az üzlete volt, és egy ilyen teljesen furcsa dolog volt, hogy ott azon belül
hát igen, volt egy ilyen...
Butánszőlő.
Igen.
De be kellett igen. menni, tehát bementél a boltba, akkor átvágtad magad a ruhákon.
Hát úgy kb.
És hátul meg lehetett téged találni.
Nem, ez ilyen fél úton volt, nem is tudom, így először ez a kis polc, ez egy ilyen középen egy ilyen kis sarok volt ez az egész. És Csak hát ugye a Deák téren volt, tehát hogy az volt benne nagyon,
nagyon jó,
hogy remek jó megközelíthető volt. És, de egyébként, ugye volt 19 éves voltam, igen, frissen érettségizett, de semmiféle ilyen üzleti terv, vagy stratégia, vagy tehát semmiféle ilyesmiről szó nem volt az egészben, hanem arról volt szó, hogy én szeretnék ilyen könyveket árulni, anyu. És akkor jó kislányom, árulj ilyen könyveket.
De hogy ebben pont ez volt, szerintem abban az időben, szerintem pont az volt a jó, vagy nem tudom, én el nem tudom képzelni, hogy most ezt így simán lehetne csinálni. Tehát, hogy ilyen zsigeri dolgokat, hogy jó, hát akkor csináljuk, mert szeretem csinálni, aztán majd úgyis menni fog, vagy nem tudom, hogy menni fog, de igazából nem az, hogy mindegy, mert nem mindegy, mert nyilván azt akarja az ember, hogy valamilyen szinten sikeres legyen, emberek szeressék, amit csinálja valami, de hogy én nem tudom elképzelni, hogy jelen pillanatban most, ma, vagy mondjuk tök mindegy tavaly, vagy tavaly előtt, vagy bárhogy, most Covid ott lesz ide vagy oda, hogy így lehetne csinálni valamit, hogy hát akkor nem tudom, csináljuk. Igen. És hogy nincs meg az a fajta, már alapból egy olyan stressz egy 20 évesnél, vagy nem csak 20 évesnél, de még 40-valány évesnél is, hogy egy alapból egy olyan stressz, hogy úristen, akkor ez most jó lesz, menni fog, mert igazából leszart a mindenki.
Tehát, hát a másik, igen, másik pedig az, hogy ahhoz képest aránylag kevés pénzből, tehát hogy nem volt így vesztenivalója az embernek, és akkor ugye elkezdte csinálni, és viszont kereslet meg volt rá, ugye, mert hogy nem volt
nem volt semmi. Nem volt semmi, tehát hogy nem létezett nem olyan üzleti modell sem, igen. Hogy azt mondod, hogy na most erre építve így meg úgy csinálok. Anyukád meg aztán egyáltalán nem is, tehát ő ruhákkal foglalkozott, nem gondolt arra szerintem, hogy most itt bármit kérlen.
Hát igazából könyvkereskedelmi modell sem nagyon, mármint,
hát
hogy olyan...
Igen, elmész a Móra kiadóhoz, hogy hogyan adjátok el a könyveket, igen. Mi volt igen. Itt, nem volt
igen.
Semmi.
Igen, és akkor igen, és ezzel kapcsolatban az volt, ja igen, hogy azért elmentem egy ilyen egyéni akkoriban lehetett, egyáltalán ez az egyéni vállalkozó is egy új vállalkozási igen, forma
igen,
volt.
Igen, előtte GMK-ztak, igen.
Tehát, hogy, és akkor elmentem egy ilyen kis tanfolyamra, hogy mit kell csinálni az egyéni vállalkozónak, meg onnan meg elmentem egy másik kis pici tanfolyamra, ami meg a vámügyintézést elmagyarázta.
Akkor aztán se EU, semmi nem volt. Tehát...
Nem, semmi, úgyhogy, és ezeket én mindig így elmentem, és akkor megtanultam azt is, hogy az áfát hogyan kell bevallani, ugye papíron, meg el kellett vinni az APEC-ba, meg, tehát, hogy, ugye, és hát, tehát, hogy ez volt az, meg ugye bankszámlát nyitottam, de egyébként én ezt sehol nem tanultam. Tehát úgy, tényleg mai szemmel én is ilyen furcsán tekintek vissza erre az egészre, hogy ez hogy is történt, hogy igazából senki nem kérdezte ezt tőlem, vagy senki nem mondta, hogy figyelj, te tudod, hogy mit csinálsz egyébként, hanem mindenki úgy azt feltételezte, hogy én tudom, igen. Hogy mit csinálok.
És igen.
Ja, hát a Csepi csinálja a boltot, igen.
Igen, tehát körülbelül ennyi.
Tehát figyelj, ez azért valamilyen szinten egyfajta, hogy mondja, ez akkor is egy kicsit ilyen, hogy kicsit érettebb, nem is koravénység, de hogy vagy pont az, hogy nem, és így belegulott
igen,
el a vízbe.
Én szerintem inkább az ellenkezője, de valahol ennek megvan az értéke, tehát hogy néha érdekes így visszanézni erre, hogy semmiféle ilyen félelem nem volt. Semmiféle...
Meg figyelj, belegondolsz, nem volt az a nyakunkon, hogy most elvégez valaki egy gimnáziumot, már alatta kapja az agyába, hogy sikeres ember legyél.
Igen, nem volt. Igen, ez abszolút
nézi
igaz.
Nézi a YouTube-on, hogy így építs fel egy sikeres üzleti van, vállalkozást, hogyan csinálj.
És nézed, és azt mondod, hogy basz meg, milyen szar vagyok. És ezt nézi a 16 év, és meg ezt nézi a 46 is. Meg igen. Az 56 is.
Semmire
hogy
se
semmire
vagyok,
se vagy jó. Semmire nem vittem igazából, mert nézd, mennyi sikeres ember van, és napi szinten, percenként a pofádba van tolva, hogy nem vagy igazából elég jó, igen. Bármiben, amit csinálsz, mert oda, és az nem volt akkor.
Hát az biztos,
tehát, hogy
az
semmi nem ilyen volt. Nem volt.
Néha így egy kicsit nyilvánvalóan így 50 évesen az ember azt gondolja, hogy egy kicsit túl merész is voltam akkor, meg túl naív.
De hát az volt a normális.
De ez kellett hozzá. Tehát, hogy...
De hát mindenki az volt, amikor a rendszerváltás megtörtént.
Igen. Igen.
Hát szerintem meg nem csak akkor, hanem szerintem egy, nem tudom, egy bizonyos korig mindenki így lelkesebben ugrik be a dolgokba.
Vagy hát ahogy igen. Lásd utána, velük is volt interjú Norbiékkal, meg Attilával, akik utána a képregényboltot csinálták.
Ja, igen.
Tehát ez valahogy akkor egész szerintem a 90-es évek végéig így volt.
Igen. Igen, igen.
Sőt, nevezhetjük egy ilyen vállalkozásnak is a Kódex szerepjátékot.
Hát
ott se volt ez igazán átgondolva, hogy...
Hát egyébként szerintem bármit, ami az ember nem üzletileg, tehát hogy igazából csak csináljuk, mert hogy szeretném, hogy szerintem mindenkinek van ilyen, hogy csinált ilyet, hogy igazából az üzleti része, nem az üzleti része fontos, hanem az, hogy csak valami produktum legyen, és aztán kész, aztán utána visszagondolva meg basszus, ezt így hogy hozta az ember tető alá, vagy miért csináltam én ezt így, vagy valami, de ettől függetlenül meg a végeredmény meg tök jó. Most teljesen mindegy, hogy élt 2 évet, 3 évet, 5 évet, bármennyi évet, vagy 1 évet, de hogy mindig jó emlékkel gondol vissza rá az ember, szerintem az ilyen zsigeri dolgokra. Tehát, hogy az összes ilyen...
Igen, mert ráadásul ebből a boltból, ebből ilyen jelenség lett tulajdonképpen, hogy összegyűltek ott azok a közös, hasonló érdeklődésű emberek, és véletlenül egymásba botlottak, és elkezdtek beszélgetni, és akkor ebből tényleg ilyen maradandó barátságok kötődtek, és ez egy olyan plusz értéke volt az üzletnek, amitől egy ilyen, tényleg ilyen mitológikus elem lett a végére.
Igen, mert annyi sztori kapcsolódik hozzá, meg én is ott ismertem meg egy csomó olyan embert, akivel később...
Igen, hát mi is, igen.
Tehát, hogy én is úgy, én nem is voltam pesti, de azért kicsit közelebb, mint Sanya, én Érdről jártam be, és azért az is egy tortúra volt, de...
Igen, azt emlékszem, hogy azt a Stökivel az első, arról, pont erről beszéltetek.
De mondom, tényleg olyan arcokat ismertem meg, akikkel azóta is tartom a kapcsolatot.
Igen, mert hát...
Hány évig ment?
Hát körülbelül három év, de én magam sem emlékszem, már annyira összefolynak ott az idő. Egy nagyon-nagyon intenzív időszak volt, amikor mindig történt valami, tehát hogy nagyon durva, ilyen nagyon kreatív és intenzív korszak volt. Tényleg csak ezt tudom mondani, mert annyira, mindig csináltunk valami programot, vagy készültünk valamire, akkor ugye a Gergő bejött, és akkor megmutatta a rajzait, akkor azt én megmutattam a Csanádéknak, mindenki mindig behozott valamit, amit írt, vagy tényleg elmesélték a játékokat, és akkor például a Runa magazinnak a szerkesztésében részt vettem, és akkor bejött egy srác, bejöttek ketten, és ők is mindig meséltek a játékaikról, hogy hogyan játszottak például Csillagok háborúját. És akkor mondtam a srácoknak, hogy a Runa magazinban lehet cikkeket írni, igen, és hogy tök jó ez a mese, amit most mondtál, hogy a Kesszel futamot lemesélted a partinak, mondom, írjunk ebből egy cikket. És akkor így ismerkedtem meg a párommal. Tehát, hogy...
Jáz volt a Herbie.
Igen. De úgy általában, tehát, hogy tényleg művészek bejöttek, mert ugye nem csak szerepjátékkönyveket árultunk, mert nekem az nagyon tetszett, hogy ebből a nagykertből művészeti albumokat is lehetett rendelni, és akkor igen. Egy csomó olyan művésszel megismerkedtünk, akiről nem is hallottunk. Igen. A Chris Fossnak volt portfóliója, Rodney Matthews.
Csomó albumot beszereztél, akik ilyen meghatározó arcok voltak az illusztrációkban a 70-es, 80-as évektől.
És erre aztán volt is kereslet, úgyhogy rendelgettünk is, és akkor tök jó ilyen fantasy bűvészek jöttek be ilyen albumokért, és az is nagyon-nagyon jó volt, igen, hogy így...
Hát meg az akkor azért egy elég megvetett műfaj volt Magyarországon, úgymond, aki elvégzett valami felsőszintű oktatást a rajzból, vagy vizuális művészetekből, az ilyen megvetően nyilatkozott erről a nyugati ilyen illusztrációs dolgokról. Kivéve mondjuk, aki már ebből, erre rájött, hogy ebből meg is lehet élni, mondjuk a Boros Szikszhajék korábban.
Igen.
De hogy ez nem volt átlagban egy ilyen elfogadott művészeti forma. Hát nem is az, hogy művészet, hanem mint az az alkalmazott megélhetési ilyen illusztrációs forma, az nem volt elfogadva. Nehéz volt.
Igen. És hát nem voltak ilyen helyek, ahol ilyen könyveket lehetett kapni máshol.
Nem, semmi nem volt. Ez az egy volt, igen.
Internet se volt.
Nem volt internet.
Azt sem tudtuk, hogy ez mit jelent külföldön.
Faxon adtam le a rendelést, igen, meg a katalógust, amit csináltunk, azt meg a Kuviknál Matrix nyomtatóval nyomtattuk ki, és színes fény máshol. Tehát azt hiszem, a Veldespinének volt egy katalógusa, és akkor abból én lefénymásoltam a borítókat, volt, igen. Kivágdostam a kis pici borítókat, és akkor ráragasztottam a Matrix nyomtatóval kinyomtatott katalógusra ezeket a fénymásolt borítókat, és akkor az egy ilyen lefűzhetős dossziéban ott mutogattuk a
És várjál, és akkor így történt, hogy történt akkor az egész menete, hogy mikor, mennyi időként rendeltél, hogy...
Igen, így ha körülbelül így havonta rendeltem, ha jól emlékszem, és akkor volt ez tehát volt a nagykernek egy katalógus, amiből mi így kiválasztottuk a főbb könyveket, és abból csináltuk ezt a Matrix nyomtatott katalógust. Még elég jól emlékszem, még ilyen 1900 meg 2300 forintos árak voltak. És akkor azt, aki bejött, az abból tudott rendelni.
Ja, hogy ilyen lehetett is egyetlen.
Lehetett rendelni, igen. Mert hát nem lehetett tudni,
hogy mire van leget,
vagy csak szerintem még csak nem is kértünk előleget. Szerintem megrendelték, és akkor amikor megjött, akkor kifizették.
Megérte is mentek. Tehát, hogy inkább az volt az érdekes. Igen. Emlékszem, hogy én is így rendelgettem dolgokat, hogy így tudtam, hogy megvan a pénz, hogy meg lesz rá a pénz, de hogy nem is volt kérdés, nem merült fel, hogy ott kell hagyni pénzt, hanem szeretném megrendelni, bemenni, kifizeted és elhoztad. Tehát, hogy még a kereskedő részéről sem volt az, hogy úgyse fog érte jönni és nem fizeti ki, mint most, hogy konkrétan minden szinte előre ki kell fizetni, igen. Mert nem szól, nem megy, meg le is szarja, vagy csak izé, de hogy akkor valamiért, legalábbis az én emlékeim szerint nem volt ez.
De nem is csak az, hogyha mondjuk én megrendeltem egy...
Még nem is illet, nem értem enni, már még hangzik, de tényleg, meg hogy arra vártál egy hónapot.
Igen, és tehát, hogy tudtuk, hogy az neked kell.
Az
hát kell, azért rendeltem, nagyon izgatott.
Igen,
vagy,
tudtam volna máshonnét sem megrendelni.
Meg értékként, igen. Tehát hogy most nagyon hülye hangzik, meg nem ilyen boomerkedés, hogy öregek vagy, de hogy annak volt értéke, tehát hogy egy hónapot vártam rá, nekem az fontos, ez egy értékes dolog, tehát nem egy ilyen tucat eldobálós történet volt, hanem várni kellett rá, és akkor az szépen ott állt a polcon, vagy tök lehet, mindegy, vagy bárhol, de hogy volt, szerintem ez is biztos, hogy mögöttem
mondjuk
van.
Mondjuk a mai napig is azért szerintem, hogyha rendelsz az internetről egy ilyen drágább szerepjátékcsomagot, akkor az azért fontos időszak az életedben, amikor az megjön. Tehát,
inkább akkor úgy fogalmazom, hogy az a kis választék, vagy úgymond, ami volt, hogyha ahhoz nézem, akkor az egy kicsit így, hogy mondjam, tehát, hogy így fontosabbnak tűnt, vagy nem tudom, így az egész.
Igen, nagyobb volt a jelentősége.
Nagyobb volt a jelentősége, igen, ez a jó kifejezés, igen.
Nem lehetett máshonnan beszerezni, igazából beszerezni. Így van. Tehát Bécs volt a legközelebb, de hát azért az is egy macera oda kimenni.
Nem volt ilyenből sok, tehát a témában nem voltak boltok, még nem az volt, hogy bementél. Meg minden más, tehát annyi minden más van már azóta, mint bolt, mint hely, meg információ, meg sokkal, hogy mondjam, tehát a város azóta sokkal ilyen ingerdúsabb lett.
Igen.
Régen mentél az utcákon, átmentél a Rákóczi úton, és volt 4 üzlet kb.
Igen. És hát például ugye társasjátékok sem voltak még akkoriban, ennyire elterjedtek. Kártyajátékok se, tehát hogy az volt az érdekes, hogy ha egyébként az ember így visszamenne, és így tanácsot adhatna magának, hogy annyi lehetőség van még egyébként, és hát ugye nálunk az volt a probléma, vagy az egyik ilyen érdekes dolog, hogy például a gyűjtögetős kártyajátéknak az üzletében én nem annyira akartam belefolyni, mert elkezdtek jönni ilyen nagyon fiatal gyerekek költeni rá a pénzt, és így látszódott, hogy ez erre az addikcióra, vagy erre a pénz harácsolásra megy rá, és akkor attól én inkább eltávolodtam.
Maradtál elitista szerepjátékozó. Csak hát igen. Csak üzletileg ez nem...
Csak hát igen, az egy ilyen jó üzleti háttér lett volna, mondjuk, hogyha az ember ezt így jobban kihasználja.
Igen, az egy ilyen kaszadiszkó.
Hát pont akkor robbant be, pont a 90-es évek vége felére lett a csúcson.
Igen. És ilyen 2000 környéken volt, akkor meg már a Magicnek egy ilyen teljesen ilyen
már ilyen agyament nagyon durva.
Nagyon elborult, emlékszem, akkor a Deltának a Ferenc körüti boltjában volt ilyen, fú, basszus, az felfoghatatlan.
Igen, tehát
ugye még mellette nézegettük, hogy milyen szép a Guardians, emlékszel arra a játék?
Azt a múltkor megtaláltam, de így szóval tudod így valahogy egy negyed paklit itt.
Én is találtam, amit aztán valakinek odaadtam, nem tudom.
De hogy én nem tudom,
ki is. De az tényleg nagyon szép volt.
Azok szépek volt. Akkor még nem volt szép a Magic. Aztán egyébként szebb lett egyre jobban a Magic is.
Szóval az is egy érdekes dolog volt, de az is, hogy elkezdtünk egyébként társasjátékokat is rendelni, és azokat is kipróbálni. Meg volt a History of the World című társasjáték, meg Diplomacy, meg hát eleve a Talizmán, ugye, az is nagyon érdekes volt. De hogy aztán erre, aztán nem, mégsem rendeltünk be ugye többet ezekből. Egyszerűen az kezdtük kinőni az üzletet, tehát hogy volt ez a kis polc, és akkor utána még venni kellett 3 polcot, aztán hátra, aztán helyet cseréltünk, és akkor előre kerül, mert egyébként hátul volt anyunak a divatszalon része már, amikor ezeket a több polcokat megvettük, és akkor utána meg helyet cseréltünk, és akkor hátra költözött az én boltom, az ő ruhái meg előre kerültek, és azért ez egy ilyen elég kényelmetlen helyzet volt, hogy főleg neki szegénynek, hogy a divat, a ruhákhoz ugye jönnek a vevők, és közben meg a vad szerepjátékosokon azok
meg
így átjárnak
rajtunk, meg
hangoskodnak, és mi, tehát egy kicsit a két üzlet ütötte egymást.
Kicsit?
De
olyan, mint nem tudom, most a Fashion Street-en egy
igen.
És egy gamer pubba hátul a nem tudom.
Igen, hát körülbelül, tehát hogy azért ez ilyen szempontból nehéz volt, és én úgy is gondoltam, hogy ez talán nem, tehát hogy ez talán nem jó az anyunak annyira, hogy én itt elnyomom ebben a helyzetben.
Tehát, hogy valahol bérelni egy önálló?
Hát nem gondoltam ilyesmire, hanem jöttek a hírek, hogy elkezdtek ugye konkurens üzletek nyílni.
Ja, jött a, nem is tudom, mi volt.
Volt a Trollbarlang, meg a Rémségek kicsi boltja, és...
Na,
és
a Trollbarlang az kifejezetten egy Warhammerre ment.
Igen. És akkor azt hiszem, egy nagyon rossz rendelést is csináltam, és akkor... el kellett rajta gondolkoznom, hogy mit akarok. És tulajdonképpen úgy éreztem, hogy ez az egész az anyunak köszönhető, hogy ő ebben támogatott engem, és viszont én valahogy nem akarom őt ebből kitúrni, hogyha ebből így tovább kellene nőni, illetve hát a Valhalla Páholynál a Csanádék meg azt mondták, hogyha bármit csinálok, meg bárhogyan döntök, náluk nekem mindig lesz helyem. Uh-huh. És akkor tulajdonképpen meghoztam egy olyan döntést, hogy bezárt a Sárkányfészek. Mondom, ennek egy rossz rendelés is az előzménye volt, hogy mindegy, ez egy ilyen részletkérdés, de akkor volt egy olyan pillanat, amikor úgy döntöttem, hogy akkor jó, akkor bezárom.
Tehát lehet, hogy minden oldalról több volt, vagy sok lett a nyomás.
Igen. Valahogy ez volt az érzésem, hogy hajták. Tulajdonképpen, hogyha már más üzletek is megnyílnak, akkor tulajdonképpen, hogy ugye itt az volt a küldetés, hogy legyenek ilyen könyvek Magyarországon, és hogyha van más üzlet is, akkor ez már nem egy olyan fontos szerep. Volt egy ilyen érzés is ebben az egészben, meg hát ugye a Valhalla az egy nagyon ígéretes cég volt, akkor nagyon felfejlődött, meg egy nagyon jó társaság volt, és igen, az ember azt gondolta, hogy akkor így betársul, akkor ebből ki lehet hozni valami még jobb dolgot.
Hát ja, ez úgy sikerült, ahogy sikerült.
És hát igen, tehát hogy...
Mai feljelni, nem tudom, nem, nyilván...
Ki lehetett hozni, mert lát, tehát hogy ki volt ott, mert kívülálló szemmel, amit ki lehetett belőle addig hozni, ameddig ki lehetett hozni, az ki lehet hozva szerintem.
Ja, csak
tehát hogyha most én olyan gyerekfejjel, mert én csak 97-ben érettségiztem, tehát én amikor elkezdtem játszani, mondjuk 92-3, mennyi voltam? 13, 14, tehát én pont akkor, tehát hogy amit én ott végignéztem, azzal
az úgy jó volt maxolva, mint a szél. Hát hogy emlékszem, hogy egy Hajdúszoboszlón az egyik sráchoz, hát akkor nekem bácsinak tűnt, de valójában szerintem ilyen 30 év körüli volt, és az egész, szerintem az most ilyen irgalmatlan pénzeket ér, a karcsi, a bakos karcsi ilyen egy egész falnyi könyves polca volt, és az összes Valhallás kiadványtól kezdve az AD&D is ilyen, nem tudom, 80-as év, amit betölt, az ott állt nála. De hogy ilyen, emlékszem, hogy az első könyvet, az például a Dragonless, az azt hiszem, hogy tőle kaptam kölcsön még valamikor, nem tudom, 90-es évek elején. És szerintem az még angolul volt, nyilván nem ment az angol, de hogy ott az összes Valhallás kiadvány ott állt bent egyébként.
Okay.
Az összes könyv, az összes rúna, szerintem biztos, igen, hogy most is ott van neki egyébként. 50 valahány évesen, de hogy szerintem az az időszak.
Igen, nagyon nagy.
Abszolút ígéretes volt. Egyébként ezzel persze, hogy úgymond, tehát bezártad a boltot, utólag visszagondolva ezzel ugye a saját függetlenségedet adtad föl.
Igen.
Talán benne a kár.
Hát
egy kicsit,
igen,
ha visszagondol az ember, mert hát ugye Franz gondolta, hogy a Valhallával mi lesz, igen, meg hogy lesz.
Igen, meg hát én aztán gondoltam arra is, hogy azért nem ártana egy egyetemet elvégezni. Tehát, hogy volt bennem egy ilyen terv. Csak aztán ugye nekem utána jöttek az ikrek, és akkor végül is megváltozott az életünk eléggé radikálisan, de hogy az volt a terv, hogy akkor pszichológia szakra megyek, és az első próbálkozásom nem sikerült, de azt mondták a felvételén, hogy az látszik, hogy nekem menne, csak hát tanulni is kellene, kicsit többet, és akkor ezt követően jöttek a gyerekek. Uh-huh. Akkor végül is ez az egész így radikálisan megváltozott.
De és így hogy él benned, hogy így...
A 97-ben.
De. És ez így hogy él benned, ez az emlék, hogy így most örülsz, hogy így alakulsz, te vagy...
Jó kérdés.
Mit csinálnál másképp, hogyha most így megmondhatnád 92-ben az akkori Csepinek, hogy hogyan menjen a dolgok?
Voltak olyan korszakaim az életemben, amikor nagyon-nagyon sajnáltam, hogy abba hagytam, és úgy jó lett volna folytatni, de így most visszatekintve minden jó.
Tehát, hogy ez így jól alakult.
Ez így jól alakult tulajdonképpen, és de az egy olyan intenzív, olyan eseménydús 3 év volt, hogy ahhoz foghatót nem tudok mondani az életemből azóta. Tehát, hogy egy teljesen másfajta jó dolgok történtek velem, de ez a társaság, meg ennek az egésznek az intenzitása, ez a mai napig szerintem egyébként mindenkiben egy olyan
hát
a korszak.
De szerintem lehet, hogy ez a kortól is függ, tehát egy tini.
Igen, pontosan ez az egyetemi éveknek után, megfelelő. Igen. Pont erre gondoltam egyébként, pont most, hogy így gondolkoztam ezen, hogy így jövünk és beszélgetünk erről, hogy ugyan én nekem mindig volt egy ilyen kisebbségi érzésem, hogy nekem nincs diplomám, de igazából nekem ez a 3 év volt az, ami ennek a főiskolának megfelelt, mert egy ilyen, csak egy egész másfajta tapasztalat volt, de az biztos, hogy rengeteget tanultam közben, és
hát és az a vicces, én is ezt szoktam mondani, nekem is ez volt, hogy nincsen úristen felsőfogú végzettségem, de amit a Rúna szerkesztőségében eltöltöttem, igen, én is, mit tudom, 2 évet, vagy 3-at talán, az nálam az egy főiskolai tervezőgrafikusi kurzusnál jobb volt.
Igen, mert egy gyakorlatban azonnal
mert jártam
élesben.
A proofot, oké, nem csináltam semmit, de néztem, hogy dolgoznak a nagyok,
igen,
bejárt a Boros-szike, nyálasztam rá a rajzaikra, ott volt a Max, ott volt a Csemdor, aki tördelte, a Bandit, ha emlékszel, ő a nyomdaiparra, te vágta az egészet, bejárhattunk az elővilágító stúdióba.
Óriási hatása volt rám, hát is, tehát nem véletlen is, most ugye grafikával foglalkozom, és ez biztos, tehát hogy az időszak az rám is iszonyat nagy hatása volt, bocsánat.
Ja, nem, csak ennyi, hogy amellett, hogy ugyanazt akartam mondani, hogy nyilván az egy ilyen, aki mondjuk ilyenben, mint
mondjuk csináltátok, tehát hogy az egy ilyen meghatározó időszak, hogy kicsit ilyen, ha nem is nagyon, ilyen kicsit ilyen indirekt, ilyen pályára állítgatós, sztori. Meg a másik, hogy például, amit most te mondtál, Gergő, hogy ott kitanulja a dolgot, az még hagyja, hogy kitanulja az ember, mondjuk ilyen esetben, te például mondjuk a Rune-nára így visszatekintve, hogy az egy full minőségi kiadvány volt. Tehát, hogy így, hogyha most megnézem azt a papírt, még
nem
okay,
nagyon van ilyen maga. Okay, nem, voltak volt, benne fekete-fehér oldalak, de...
Voltak benne. Emlékszem, hogy egy olyan rúna volt, aztán szerintem, amin a boroszikszőjéknak egy ilyen kráni fejvadász, vagy mi van a borítón, egy ilyen gyönyörű nézett ki, egy ilyen hófehér rúna, egy Google rajta a nő. Aha. És az nem tűzve volt, hanem ragasztva, és ott már más volt a formátum, és arra emlékszem, mert ilyen
vastagabb
nagyon...
Vastagabb volt egy kicsit.
Vastagabb volt, igen. És nem tűzve volt, hanem egy ilyen ragasztott, ilyen nagyon minőségű, csak ugye az volt, hogy utána a lapok így...
Szétestek
sajnos. Hulltak ki belőle, de hogy azt hiszem az volt, és utána nem is lett abból több.
Nem lett annyi tartalom. Ott valahogy nagyon sok volt.
Igen, de de nem is az, hanem abból a formátumból sem, ebből a kicsit ilyen bukazin, most bukazinnak hívják, talán ez, hogy valami ilyesminek. Igen. De hogy az egy full minőségi magazin volt.
Igen.
Tehát, hogy abban a magazinos közegben egyébként, figyelj, amikor voltak itthon magazinok, akkor az itt tök...
És
tehát,
egyébként voltam pár éve.
Ja, és még egy dolog, hogy meg tudtam venni. Most nagyon hülye hangzik, de hogy nem, tehát hogy jó, persze, ha most vannak magazinok, akkor, de hogy, na, tehát hogy nem tudom, tehát, 16 évesen mondjuk meg tudtál venni egy minőségi magazint, meg nem tudom, mozi magazinokat, meg nem tudom mit. Biztos, hogy most is meg lehet venni, most nem egy ilyen boomerkedős panaszkodás, csak hogy basszus, tehát hogy ahhoz a minőséghez, hogy milyen árak társultak, az egy, igen.
És hogy nem is tudom, mit akartam mondani, valamit akartam lényegtelen. Tehát egy minőségi kiadvány volt, és egyébként tartalmilag se volt rossz, mert pár éve voltam, amire meghívtak szerepjáték versenyen, és ott olyan modulok voltak, amik a Rúna magazin vagy környékén megjelent magazinos modulokat is elismerték mágus modulnak, és abból volt verseny. Vagy a X Rúna magazinban, mit tudom én, kiegészítő arcoshoz, az egy ilyen elismert adalék volt náluk. Tehát, hogy és tényleg a mai szemmel valamelyik nap lapozgattam, én is pakoltam egy-két cuccot, valamelyik szám a kezembe akadt, és egyáltalán ez egy felvállalható kiadvány a mai napig.
Ja.
És már volt benne kismészáros képre.
Ja. Hát az is egy olyan mák volt, hogy pont ott voltam, ugye az is a sárkányfészeknek köszönhető.
Hát igen, mert hogy ugye te dolgoztál, igen, ott, vagy kemény, valami nyáron.
Igen, kemény, másfél hónapig eladó voltam.
Az volt a nyári meló?
Hát igen.
A sárkányfészek volt a melting pot.
Igen, és akkor ott rajzolgattad ezeket.
Igen, ugye Rajmondot valahogy majd mit tudom, beszélni kell Rajmonddal is, de ugye Rajmond volt az eladó.
Igen.
Ő ott Seregi Rajmond képviselte a bolt arculatát a pult mögött. Neki is biztos nagyon sok sztoria van erről. De én nem is tudom, hogy a Rajmond mellett, vagy a Rajmond után kerültem a pult mögé.
Pontosan.
Az a lényeg, hogy egy olyan másfél-két hónapig max ott voltam. És pont ez volt az időszak, amikor épp kiadásra került volna a mágus.
Egyébként azért vicces, mert ugye én, mint vidéki hülye gyerek, hogy mondod ezeket a neveket, meg a nevek, de hogy ezek az emberek ugye nyilván ott összejöttek, és egyébként együtt dolgoztak, mert tisztán emléksz, tehát hogy soha nem felejtem, amikor megnéztem egy kiadványt, hogy akkor kidolgozott rajta, ezek az emberek dolgoztak rajta. Tehát, hogy ez...
Igen.
Tehát, hogy simán ennyi idő után is így beugrik az embernek, hogy ki mind dolgozott. Abszolút. Meg hát... Ja.
Ja, na és akkor ott nálam is nézegették a rajzokat, jaj, de ügyes vagy, Gergő, valami 40...
De te már az elejétől benne, vagy hát nem az elejétől, de hogy ilyen, szerintem pár szám után már utána ott,
igen,
volt a
kár. Mert hát
a kis rezáros az nagyon hamar bekerült.
Igen,
meg a végén volt,
a Rúna, mint magazin.
A legvégén, utolsó oldal. Jaj, akkor
igen,
jól
emlékszem. Mert a Rúna, mint magazin, az azt hiszem a mágus után jött, ha jól
igen,
emlékszem.
Igen, után. Kijött a mágus, attól kaptam agyfaszt, hogy mindenki telefonon kérdezte, hogy megjelente már a mágus, mert ugye nem lehetett másképp információhoz jutni.
Igen.
Nem volt interneten kívül, hogy megjelentünk.
Hát nem mondom, nyílt levelezőlap, meg borítékba kellett küldeni, meg ki kellett vágni. Emlékszem, hogy volt a Rúnának is a végén, talán,
valami.
Hogy ilyen ollóval kellett kivágni, aha, a magazinból, amit ki kellett tölteni, meg le kellett, tehát hogy azt hiszem valami ilyesmi is volt.
Igen.
Sőt, szerintem a könyvek végén is volt egy-egy oldal.
Igen, a Valhalla könyvek.
A Valhalla könyveknek
igen,
a végén,
ugye, igen,
hogy akkor könyv, név, meg cím, vagy nem tudom, könyvklubtagság, és akkor emlékszem, hogy nem is utalás volt, de úgyis rózsaszín csekk, tehát ilyen postai befizetéssel volt, csekken kellett befizetni, és akkor kaptad a kis igazoló szelvényt a rózsaszín csekken, hogy akkor befizetted nem tudom, klubtagságot X időre, vagy előrendet.
Igen. Ja. Igen, és akkor például a sárkányfészekben át lehetett venni a Valhallas klubkönyveket.
Akkor még nem voltak Valhalla könyvesboltok talán.
Igen, igen, pontosan.
Később
de miért kezdődik? Annyi volt Valhallás könyvesbolt?
Hát egy a olyan... központ volt ugye a
Kodály-Körönt
környékén, aztán egy régi Móra kiadós bolt volt, vagy nem tudom, mindegy, lényegtelen. Az volt a központja, ahol mindig először érkeztek a új, frissen megjelent könyvek, és utána a Csanádék, én nem tudom pontosan, lehet, hogy vele kellene erről beszélni, elkezdtek egy bolthálózatot kialakítani franchise rendszerben.
Igen. Nem, hát annak, tehát hogy az akkor történt, amikor én bezártam az üzletet, aha, és mentem a Csanádékhoz, mert úgy mondta, hogy mindig, akkor nekem azt mondta, hogy én ennek a franchise-nak leszek a képviselője, aha, és akkor én mentem a különböző vidéken megnyílt üzletekbe, megnézni, amikor megnyíltak, és akkor nem tudom, egészen pontosan már nem emlékszem, hogy mi volt. Ezen kívül a feladatom, illetve az volt még a feladatom, hogy szintén Németországból rendeljek például a Valhalla üzletnek is szerepjátékkönyveket. Uh-huh. Tehát én szereztem be a külföldi szerepjátékkönyveket.
Jó, hány évesek voltatok ekkor? 20 pár?
22, 20.
Na, tehát igen, hogy azért azt valljuk be, hogy azért az hogy szokták ezt mondani, hogy idejét meghaladó, vagy
ja, hogy
vagy korá, tehát hogy azért az, hogy franchise-ba gondolkodni, meg ilyen,
igen,
ilyen.
Hát de igen, végülis
tehát, hogy ilyenbe gondolkodni 20 pár évesen, igen, az, hogy megvalósítani, azért az...
Az mondjuk nem mi voltunk az
ötletben. Nem, csak hogy azt mondom, hogy ebbe így benne aktívan részt venni, meg hogy akkor oké, nyílik itt egy bolt, akkor Németországban mi lenne, hogy hozzuk a könyveket, mert nem tudom mi, akkor az ott van. Tehát, hogy azért az...
És azt akartam mondani, hogy ezt ugye a Csanádék találták ki, meg az ő agyuk volt benne, de hát a Csanádék se voltak sokkal idősebbek, mint mi. Tehát pont azzal az 5-6 évvel, vagy talán 10-zel voltak idősebbek, ami már a 90-es években egy
de
ilyen...
De miért? Csanádék 10-zel idősebbek?
Hát 10-zel, igen, tehát volt azért egy generációs különbség
például
köztünk.
Például a Nyúl egy 10-essel, ha jól tudom, nálam idősebb. Igen.
Ne.
De.
Hogy már olyan...
Nem, nagyon fiatal mindenki.
Mindenki nagyon fiatal.
Hát a Max...
Szegény most csuklik, 8, de most meg kell nézni.
9 évvel volt.
A Max az...
Igen.
Nálam.
Igen. Tehát ők már hozzánk képest befutott vállalkozók voltak, és mindent tudtak az életről.
Jobban átlátták az egészet. Gáspár András is idősebb. Gáspár András az a családnál is idősebb volt.
Mm-hmm. Az meg kell néznem, bocsánat, mert engem ez nem létezik. Az. Én ilyen 50 párat mondtam volna. Nem, de nem létezik, hogy 60. Most mindjárt megjön a szegény Max-et is. De szerintem Max az ilyen 68 környék, 70, nem?
Na,
mindjárt.
De hát a Max nem is volt 10-essel idősebb, ő kevesebben.
Mindegy. Na, közben beszéltek, én googlizok.
Szóval így volt, és igazából az, hogy én kaptam azt a lehetőséget, hogy nem is tudom miért, mert talán rajzoltam a sárkányfészekbe egy-két vicces szkriptet, ami mindenkinek tetszett, igen, és ilyen nem is nagyon volt szerepjátékos, humorú képregény, vagy ilyen szkript. Én előtte el kell mondjam, hogy annyi volt a hátterem ebbe, hogy a Érden, ahova jártam gimnáziumba, a gimnáziumi iskola újságnak a hátulján rajzoltam ugyanilyen képregényeket.
De jó.
Annak az volt az újságnak a neve, hogy Tarka Birka. És a Tarka Birka volt a főszereplő arc, meg a Csonti.
De jó.
Ők ketten, és valahogy nem tudom, az ugye kezembe volt, és akkor RPG-sen is kijött belőlem ez a KM.
Igen, a kismészáros.
Mindegy, elengedem majd.
Véreskezünk arra.
Igen, és akkor ezekből a poénok valahogy bekerültek a Róna hátuljába.
Ez mindenkinek annyira tetszett.
Hogy... Ami egyébként így utólag tehát nem is tudom felfogni, tehát akkor nem tudtam felfogni, hogy ez...
Az volt az akkori napi rajz.
Igen, tehát nem tudtam felfogni, hogy ez egy mekkora dolog, egy ilyen minőségű magazin utolsó oldalán vicces egy oldalt kapni.
Igen.
Tehát ez ma kapnám meg, tehát így összeroppannék lehet a súly alatt, de akkor így inkább így leszartam, és akkor én valamit klikkáltam, és akkor bekerült.
Igen, ja, és tök jó volt.
És tök jó volt, meg hogy az egy ilyen meghatározó pontja volt a magazinoknak, hogy mindig van kismészáros a végén.
Igen.
Meg, hogy meg hát jó volt az, hogy kismészáros, meg hogy lehetett rá asszociálni.
Jó, a nagy
meg nem volt ilyen RPG-s poén szerintem máshol.
Nem, egyáltalán nem.
Tehát ez a mai napig megállja a helyét.
De látod, hogy a mai napig emléksz, van, aki így, aki fiatalabb, sokkal-sokkal, mint mi, és mondja, hogy te voltál a kismészáros.
Jaj, de jó.
De hogy volt van, ilyen is.
Hát már ezért megértett. Tehát, hogy komolyan.
Mondjuk egyébként vegyük a Márkot. Tehát a Márka, akivel szoktunk beszélgetni, ő is jóval fiatalabb nálunk, és azért ezekkel képbe volt.
Ja, igen.
Szóval igen.
Ez igaz. Hát egy majdnem, nem egy tízessel, de... Mármint, hogy tőlem nem, tőled már igen. Na mindegy, de hogy, ja, felszőképben volt. Hát tehát hogy akkor sárkányfészek, meg abból mi alakult, meg hogy ott volt, az tényleg egy ilyen olvasztó tégeje ezeknek a nevezhetjük kreatív arcoknak mindenkivel, de hogy igazából az ilyen ösztönös zsigeri volt, csak együtt csinálunk dolgokat, és akkor majd lesz bőle valami, és aztán lett bőle valami, hogy azért az, hogy onnan mondjuk mi indult, mi lett belőle, és utána mondjuk nem csak közvetve mondjuk annak a korosztálynak, hanem a utána jövő korosztálynak is mondjuk, hogy milyen kapcsolódási pontjai vannak, ha nem is azokhoz a sztorikhoz, nyilván nem, csak már magából az eredmény,
annak az eredménye
hogy mi lett, hogy azért azt szerintem tök érdekes.
Nagyon jó, egyébként. Igen, és emiatt
és az mondjuk
jó
még,
érzés az
igen,
egész,
hogy még 2000 mondjuk nem tudom, 5-10 között. Tehát, hogy mondjuk azok, akik mondjuk 2000-es évek után kezdtek el mondjuk aktívabban játszani.
Hát azok, akkor még nagyon benne volt ez a levegőbe.
Hát egészen, hát szerintem az egy ilyen abszolút aranykor, amennyire én emlékszem, ugye mikor voltam 20, 99-ben voltam 20, 21, ja. És a Deltánál az a pár hónap, amikor hazajöttem Angliába, 2001, tehát hogy még 22 éves voltam, amikor Deltánál voltam pár hónapot, de hogy az nekem az a 93-tól 2000-ig, az egy ilyen abszolút ilyen, szerintem az volt ilyen, vagy 2000 előtt, az ilyen aranykor volt szerintem itthon.
Igen.
Tehát, hogy kiadványok jelentek meg, utána...
Hát kiadási számok is döngették a plafont, tehát akkor...
Meg innen kiváltunk, oda átmentünk, meg... Akkor a Biborhod is akkor volt, nem?
Persze. Ezért írja szerintem a Wikipédián a bipolaritását a 90-es éveknek, mert ugye, mert akkor ilyen kicsit ilyen viccesen, fiatalosan, ugye mi a Valhallának dolgoztunk, ha lehet ezt így mondani, és akkor volt a nagy ellenlábas
a Biborhod.
A Biborhod, és akkor mindig ilyen összejöttünk szerepjáték, nem verseny, előadás, meg ilyeneken, és akkor ilyen durcásan nézett az egyik fél a más. Ott ülnek a Bibor.
De hát én egyébként mind a kettőket nagyon-nagyon...
Mind a kettőt. Mi volt az semmi különbség nem volt köztünk. Mindenki tök normális arc volt, és jó fej. Csak ment ilyen durcás.
Igen, meg melyik, mi volt az, az baj, már nem emlékszem, mi volt az a debreceni arc, aki a Skandagraum...
Hát ez a mai napig van az a kiadó, nem?
Kerubion.
Szerintem
az
ők
volt.
Vannak, igen. Igen.
És most volt valami évforduló, valami brutál, nem tudom.
És az is elképesztő népszerűség.
Igen, csak hogy én azon gondolkodom, hogy a francba? Tehát, hogy nem tudom, nekem az mindig ilyen, nem tudom, ilyen nem akarok megbántani senkit, de hogy ilyen...
Figyelj, azért, jó, ezt kimondhatjuk, azért az egy ilyen kicsit trash volt.
Hát nem kicsit volt trash, nem kicsit...
Nem akarok megsérteni senkit,
én sem,
de azért az egy trash verziója mondjuk volt a fantasynek.
Mondjuk úgy, hogy igazából nem tudom, tehát hogy nem a sem illusztrációban, semmiben nem az, számomra nem az volt, amitől én mondjuk el tudtam így... Nem tudom,
igen... felszínes és szórakoztató, igen. De nem is akart több lenni, tehát igen. Az egy fantasy ponyva volt.
Az egy ponyva,
volt,
igen. Az a nem
de meg a volt a maga helye tulajdonképpen, igen. Tehát hogy semmi gond nem volt ezzel.
De egyébként azt kell mondjam, hogy annak ellenére, hogy azt mondjuk, hogy ponyva, vagy kevésbé igényes, tehát aki azokat illusztrálta, a Szendrei Tibor nevezetű festő.
A Szendrei volt?
Igen. Tehát az... Oké, hogy akkor ponyva volt, meg minden, de ha megnézzük, a Szendrei Tibor az...
A Szendrei dolgozott az Inominak is, nem?
Nagyon sok helyre dolgozott. A Szendrei az, aki a mai napig főállásban illusztrátorként és fantasy festőként megél abból, amit csinál, és szerintem elképesztő sokat... Nem, tehát ő egy
profi, én kimondom helyet, sokat fejlődött ahhoz képest, ami volt a skandalában.
Professzionális szakmabeli lett, és baromi jó melói vannak.
Igen.
Csak akkor mindenki ott kezdte az egészet a 90-es években, és ott ismerkedett meg vele.
A túlélők fegyét kiadta ki?
TF.
Az a kártyajáték, ami szintén hát egy akkora kasszadiszkó
volt.
Az
a Bíbor volt.
Az Bíbor volt.
Tihor
Miklós
volt. Tihor Miklós.
Igen. Hát az... mindegy, az most nem ide tartozik, csak én eljött.
Hát
figyelj, az tényleg az a trash, tényleg, az a trash fantasy vonalva, tehát erre nem tudunk mit mondani.
Nem, most nem arra mondom, nem, hanem tényleg. Az egy akkora kasza volt, az ott atomölyék földje, az valami elképesztő, szerintem.
Tehát, hogy hát a amilyen... TF az egy ilyen, figyelj, a TF miatt akarta a Valhalla a levelező szerepjátékát, mert látta, hogy mennyi pénz van benne.
Igen. Egyébként, tehát hogy a kártyajátékban, akkor, vagy hát nem tudom, most is egyébként, ha nyomdai, most ilyen üzleti fejjel nézve, hát annál nagyobb kasza nincs a földön. Tehát, hogy egy sima 32 oldalas, úgyhogy leadod, tehát hogy mennyi pénzből lehet megcsinálni most, tehát hogy az a vicc kategória hát egyébként. És, tehát, hogy,
meg digitálban már kinyomod, amennyit hát, akarsz.
Na jó, mindig. De meg még hogyha normálisan akarod...
Sokszorosáért adod el annak, amennyibe került az egész. Tehát ez nem is egy szerepjáték, nem kell fűzni, baszki, nem kell semmit csinálni.
Mondom,
ki van stancolva, kivágva, csá.
Mondom az üzleti tervet, Midjourney-vel kell csinálni illusztrációt, és csak ilyen casual kártyajátékra kell 2x32 lapos paklit csinálni, mivel havarokkal tudtok játszani, ennyi. Nincs hozzá kiegészítő, ennyi. Igen. Kész. És kell egy weboldal, és akkor mehetünk.
És feltolt Kickstarterre is lesz belőle egy pénzet.
De tényleg, tehát hogy szürreál, és ez a, na mindegy, ez már más történet, de hogy...
De várjál, most oké, de visszatérve, szerintem amit a 90-es éve, tehát a sárkányfészekben is megvolt az a lehetőség, hogy az is kialakulhatott volna egy virágzó üzletté, vagy franchise-á, és ugyanúgy, mint a Valhalla is kialakulhatott volna egy franchise-á, és igazából egyik se tudott kialakulni, és még ebbe tartozik a Kódex is. Igen. És mindegyik azon bukott el, én szerintem, hogy amit te mondtál, Sanya, hogy ez a lelkesedve csináljunk valamit, és nem számolunk azzal, hogy mi lesz belőle, meg nincsen, nem gondolkodunk nagyon előre.
Én ezzel, mint kívülálló, nem feltétlenül értek egyet, csak aki mondjuk így látta meg benne mozgott, olyan szinten, hogy később, valamennyire. De például mondjuk a te esetedben, hogy ugye a fészeknője, tehát hogy azt, amit mondtál az előbb, hogy ez az a fajta úgymond küldetés része a dolognak, hogy hát már most már vannak több boltok, akkor már igazából
szevasztok,
és közben kaptál egy tök jó ajánlatot mondjuk a csanától, hogy ezt kell csinálni. Az egy sima döntéshelyzet, hogy akkor eldöntöm, hogy igaz. Akkor itt most nagy zászlót előrevéve, és egyébként nyitnak a boltok, aztán anyámnak a boltjába, érted, én ugyanezt a döntést hoztam volna, meg valószínűleg mindenki, mert ott, és az se egy anyagi döntés, vagy hát lehet, hogy az is volt, de hogy igazából összejött egy csapat, sokkal jobban érzed magad ott, mint az, hogy már anyukádnak is igaz a gyára menjen hát három év után.
Inkább abban bíztam, hogy ott ugye igen, hogy egy csapat van.
Akkor neked is kicsit teli lett a hócipőd azzal, hogy minden anyagi felelősség meg
döntés
a válladon van, és ez egy ilyen kis felszabadult érzés.
De
is
volt, hogy bemész
a Valhallához.
Igen, ahol remélhetőleg jobban értenek ehhez az egészhez.
Tehát,
hogy egy kicsit túlnőtt rajtam ez az egész dolog valószínűleg.
De hogy ez egy természetes folyamat alapvetően. Nem.
Igen. Én is így látom így utólag, csak hát akkor azért valahol, tehát hogy azért viszont megért, egy ilyen kudarcként is megéltem ezt, mert elveszítettem azt a társaságot, meg azt a azt a jelentőséget.
Hát az a pezsgé, azt lehet azt mondani, igen, akkor úgy mondtuk a 90-es, a pezsgés, itt igen, volt a pezsgés.
De ez így is úgy is átalakult volna valószínűleg az idők folyamán. Tehát azt a részét egy kicsit sajnáltam, hogy ez a...
Hát hogy az, hogy hirtelen eltűnt így, egyik pillanatra a másikra, az a közeg, amiben addig jól érzett magát.
Igen,
de hát ez szerintem ez mindenre igaz, meg megtörténik előbb-utóbb. Egyébként én ugyanígy éreztem magam, amikor már nem kezdtem el vele foglalkozni. De például ez a zsigeri dolog, hogy semmiféle, jó, volt azért üzleti terv valamennyire, de amikor a Kódex regényt kiadtuk, azt az egyszem regényt, vagy kiadtam ilyen magánkiadásba, azt is úgy volt. Azt nem is értem, hogy egyébként miért akartam csinálni.
És aki lelkesen, most ezt nem is kérdeztem, hogy lelkesen azért, hogy most kiadok egy Kódex regényt.
Igen, mert idegesített, hogy mi, igen, mert hogy az volt, hogy akkor mi még játszottunk bőven 2003-4 környéken azzal, és engem folyamatosan idegesített, hogy mi a picsáért én semmi. És akkor volt 2004-ben, amikor... Nem, na, szóval, hogy azt nem akarok erről beszélni, csak hogy ilyen nagyon kontextusban. Akkor volt az, amikor a Bogdán a,
ja, na mindegy. Ja, fel akarta éleszteni a D20-as mágust, igen.
Nem, nem, de nem a D20-as mágust, hanem amikor, amikor megkereste a Zsoltot, hogy írjon Renegát 2-t a májushoz. Ja, ja, akkor igen, volt igen. Ez a sztori. Aha. És akkor ez ilyen tök idegesítő volt, hogy olyan fasznak foglalkozunk itt mágussal, hogy miért nem a kódexsel foglalkozunk, igen. Amikor ott van Max, meg nem tudom mi, és hogy abból kellett volna valamit csinálni, nem elkölteni az Isten pénzét a D20-ra, uh-huh. Miközben meg ott van egy full niche minőségi szerepjáték, amiben meg lehetett volna csinálni. És ez engem ott bizgerélt, aztán utána jött egy ilyen lehetőség, hogy volt, és akkor nem is tudom, hogy szerintem akkor az innomos időkből akkor ott meg...
De a, nyúlékkal vetted fel a kapcsolatot?
Persze, én utána ráírtam, szerintem a szalkör lesz, hogy a nyúlra, hát pont a múltkor mondtam, hogy megtaláltam azt, hogy hogy ilyen jercén ment a csevegés a Lacival, meg a nyúla, meg a Max-el, hogy mi legyen a könyvnek a címe. Meg ugye azért is volt ez zsigeri dolog, mert például én Lacitól, emlékszem, hogy a szalkör Lacinak mondtam, hogy mindegy, amit írsz. Tehát, hogy nem volt, tudod, tehát, hogy csak az volt igazából, persze akart az ember belőle pénzt keresni, de hát 20 pár éves voltam.
Igen.
Nem tudom, 26. Nem egy ilyen, de nem egy olyan, engem az érdekelt, hogy kijöjjön a raklap, el lehessen adni a könyvet, és egyébként pedig kézbe foghatom azt, amit mondjuk mit tudom, Max megrajzolt, és egyébként tök jó, meg voltak utána tervek, aztán azért nem alakult, ahogy, mert más irányba kezdtem elmenni, de például nekem is volt online fantasy akkoriba ilyen webshopom, amit nem is tudom, hogy a picsába csináltam Nyíregyházáról, de konkrétan figyelj, kártya volt ugyanúgy, bankkártya méretű plastikkártyákat gyártottunk, volt ilyen klub, Boros Szikszének volt az egyik festménye nem ilyen lenyúlt dizájn, vagy valami, csak hogy de egy rendes izé. És emlékszem, hogy akkor azt a websájtot én magam építettem, tehát azért is szürreális, mert konkrétan lehetett vásárolni, hogy én azt hogy a picsa, mikor volt rá idő, nem tudom, de hogy volt egy rendes. Igen. Szóval, hogy ezek a zsigeri dolgok, igen, zsigeri igen, dolgok, aztán így
jöttek, hogy...
Visszanézem, már kirölgöm magam,
igen.
Meg nyilván nem így indulnék neki, de egy csomó olyan, amit ti is mondtatok, hogy annyi mindent kapsz az ilyen történetekből.
Igen,
szerintem.
Ez a műfaj valahol hozza ezt magával, hogy te is szeretnél ehhez hozzárakni valamit. Azt hiszem, hogy, mert a mai napig ez én igaz. Is ugye mondjuk említetted a Midjourney-t. És az az érdekes, hogy ez a mai napig bennem van, hogy én is meg akarom csinálni, tehát szerintem minden játékos a világon meg akarja csinálni ugye a saját világát, meg a saját játékát. Igen. Nekem már szinte mindegy egyébként, hogy a tartalma, de én meg tipográfiailag szeretnék megcsinálni egy szerepjátékot végre. És akkor most én is a Midjourney-t például erre használom, hogy akkor ilyen illusztrációkat csinálok hozzá, és még az sem baj, hogyha nem jelenik meg, de
Gyula,
hogy...
aki múltkor beszélgettünk az Alhírról, aki most így
ja,
tajtékozhatna, hát de egyébként ebben ő is igazat adott, meg pont ezt beszéltük legutóbb is a vendégekkel, hogy pont például egy fantasy kártyás műfajba az AI-val simán lehet.
Igen.
Vagy lehet, hogy lecseréli a...
Hát, hogyha nem is a végleges illusztrációk, de egy ilyen koncepciókat arra nagyon jó. De az a lényeg, hogy van bennem egy ilyen késztetés, hogy valahogy megcsináljam az enyémet. Tehát, hogy ez a... Igazából az benne az érdekes, hogy ugye ami miatt a szerepjátékot szeretjük, hogy ezt a belső világodat ugye megosztod a másikkal, tehát ugye maga a szerepjátéknak ez a nagy lényege, hogy leülsz egy asztalhoz, és megosztjuk egymással ezt az élményt, ami bennünk van, és kihozzuk magunkból, és egy ilyen közös élményi
igen, igen.
Varázsoljuk.
Hát igen, valószínű, hogy ilyen fantázia tudat megosztó valami
igen,
lehet,
és ettől, hogy ez egy is. Ilyen műfaj, hogy egy ennyire személyes, mert ettől lesz személyesebb, mint egy film, vagy mint egy játék, és emiatt szerintem emiatt a mai napig népszerű, hogy, hogy beleteszed a saját magad, és szerintem ez a drive az, ami miatt az ember aztán ezt meg is akarja osztani, tehát úgy részévé akar válni ennek a közösségnek ezzel, és akkor az ilyen hatások miatt jön létre az emberbe az, hogy akkor megjeleníteni valami kiadványt hozzá, vagy megírni hozzá valamit, vagy ugye a Rúnával, hogy akkor írjunk bele cikket. Én is a mai napig nem tudom, hogy miért, de nagyon jó érzés volt abban a légkörben dolgozni, és azokkal az emberekkel együtt dolgozni ezen, és hozzáadni egy picit is, hogyha tudok. És hát ott óriási ilyen önbizalmunk volt. Ja. Igazából csak azért, mert mi voltunk az elsők, tehát nem voltunk olyan nagyon-nagyon hatalmasan különlegesek, csak ja. Jókor voltunk.
Igen. Jó időben.
Jó helyen, igen, tehát így.
Igen, az is benne van, igen.
Igen, pont akkor voltatok annyi idősek, amikor ez elkezdett berobbanni, és érdekel.
Pont véletlenül, igen.
Mert ha 5 év, nem, tehát hogyha mondjuk 12 éves vagy, akkor nem.
Hát igen. És a Csanádék meg azért robbantak be a Mágussal, mert pont x évvel igen. Idősebbek voltak, és akkor adódott ez mind. Tehát
addigra,
ők már egy lépcsőfokkal
feljebbről tudták csinálni. Addigra 90-re már mondjuk átlátta, hogy hopp, ebből biznic van.
Egyébként azt meg kell említeni, hogy a Rúna előtt ugye ők az Atlantis-t adták ki, és aha. Rám például az is nagy hatása volt, az Atlantis magazin olyan volt egy kicsit, mint a Galaktika,
csak fenteziben. Mert ugye a Móra kiadó berkein belül volt ez a vonal, amit szerintem a Gáspár András meg a Treton Juditon keresztül meg a Kucka volt talán a
egyébként egy ilyen podcast nem lenne hülyeség, mert most nagyon, de most komolyan innen jutott eszembe egy ilyen kiadói oldalról, mert pont ez jutott eszembe, ez az Atlantisos meg Rúnás sztori, hogy ha egy Vox mozi magazin megél most, meg már sorozatos magazin számok is van, ami csak negyed évente meg, hogy az Istenben nincs még itthon, megint, mondjuk egy, ha nem azt mondom, hogy full premium, de miért nincs ilyen magazin?
Ja, egy negyedéves mondjuk.
Jó. Hát mondjuk egy negyedéves, mert nem
nincs.
Gondolom...
Nincs.
Tehát nem gondolom, hogy nem lenne piacképes mondjuk egy negyedéves magazin most, nem tudom a 17 éveseket, mert nem járok 17 évesek közé, hogy játszanak, de hogy azért vannak helyek, klubok, ahol lehet játszani, vannak társasjátékhelyek, biztos, hogy játszanak, látva mondjuk egy, nem tudom, egy Fumaxnak, akit imádom azt a kiadót, mondjuk, hogy jönnek ki a könyvek, és hogy milyen kommentáratot van, vagy ott van egy Geeks Hardcore, vagy egyébként a magyar szerepjátékos közösség a simán a Facebookon, vagy valami. Szóval, hogy engem egyébként az érdekelne.
Ja,
üzleti abszolút. Szempontból is, meg egyébként, hogy
szerintem lenne annyi kiadó, meg...
Tartalom meg aztán bőven, aki, mert annyi...
Igen.
És a szerkesztőségnek
hát
se kell
óriá... csinálják most már, hogyha
de
van...
De nincs.
Nincs?
Itthon? De
szerintem nincs online se, nincs itthon egy összefoglaló
nincs.
Oldal.
Szerintem az, hogy van egy RPG-hú, ami...
Nincs RPG-hú.
Nincs már RPG-hú.
De az LFG-hú.
De nincs.
De nincs.
Tehát milyen szak?
Hát persze, meg ki akar fórumot, senkit nem érdekel. Tehát, hogy egy olyan magazin, ami foglalkozik egy rész a piaccal, az aktualitásokkal, van benne akár interjú, hogyha tényleg ilyen nagyon nörd. Ez ugyanúgy, mint tényleg egy filmes magazinnál, hogy aki nem... nincs benne, nem filmrajong, vagy valami kutyát nem érdekli, hogy nem tudom milyen forgatókönyvíróval volt mondjuk egy interjú a magazinban, most mondtam valamit.
Hát ki lehet, hogy itt volt megint a Jan Watson, elmenni vele
beszélgetni. Szerintem azért, mert ezek az emberek, mindenki, igen. Aki ezeket meg tudná csinálni, az YouTube csatornát, meg podcastot csinál.
De lehetnénk mi a hivatalos podcastje.
Igen.
Na mindegy, csak hogy én nem jutott eszembe, most az Atlantisról, hogy egyébként szerintem én tök kíváncsi lennék egy kiadós rakni. Oldalról, igen. Hogy egy régi mórás, vagy valaki, vagy hogy a mostani tehát hogy valami olyan, hogy a mostani helyzet, és nem feltétlenül a könyvkiadás, mert ez egy tök más dolog.
Tehát nem tudom, hogy szegényekkel lehet-e már egyáltalán beszélgetni, hogy Gáspár András nem él, Kuckáék nem élnek, Treton Judit nem tudom, megmondom őszintén.
Na mindegy, csak az innen jutott eszembe.
De ahogy... tehát kb. Nem tudom, Csanádék azok, akik így össze lehet szedni őket. Talán valahogy, hogy összefoglaljuk ezt az egészet. Mert a Kucka Péter, ha jól látom, ő már 99-ben meghalt.
Egyébként, hogy szóba került a Kúszka Péter, érdekesség, hogy amikor megnyitottam a Sárkányfészket, akkor én írtam a Galaktikának, hogy megkérdeztem tőlük, hogy lehet-e reklámozni a Galaktikában, és akkor visszaírta a Kúszka Péter, hogy hát hirdetést azt nem vállalnak, de hogyha egy hírként megfogalmazom ezt, hogy itt nyílik itt egy ilyen üzlet, akkor beleteszi. És akkor megadta a címét, hogy a címén az postaládájába rakjam bele a hírt, és akkor megjelenik. Úgyhogy megírtam a fél oldalas.
Ez nem az elektronikus postaládája
nem,
volt.
Nem, ez a budai valamilyen úton bementem az udvarra, ott volt a postaláda, beraktam a kis borítékba a cikket, és néztem, hogy a
két megjelent
egy vagy két hónap múlva. De.
Hát ez volt a régi szerkesztőségi módszer, hogy beadhattad a postaládába, meg volt a cikk.
Igen.
Gondolom.
És akkor nem fizettem érte, mert fizetős hirdetés nem lehetett, de ő egy bekeretezett cikket tök megjelentetett róla, mert szimpatikus volt neki, hogy én kislány oda megy, és azt mondja, hogy szerepjátékboltot nyit.
Igen, de egyébként így visszagondolva most egy ilyen felfelé, hogy hát miért ne rakta volna be? Tehát tök érdekes.
Hát,
hogy,
hát meg a Borra kiadó nem volt ahhoz hozzászokva, hogy fizetett hirdetések vannak a kiadványokban.
Igen, nem csak ezt most arra mondom, hogy ma egy ugyanilyen szituáció, de mész, hát akkor az ennyibe fog kerülni,
igen.
Nem tudom is. Tehát, hogy
nincs is ilyen, hogy szívességből berakja.
Vagy ilyen lélek. Az, igen. Tehát, hogy teljesen
és
más.
Akkor, és a másik meg ugye a Runában is volt, meg a Biborhordban is. Tehát, hogy én mind a kettőjükkel próbáltam nagyon diplomatikus jó viszonyt.
Mert miért is ne? Tényleg.
Igen, tehát. Így. És akkor az havi 10.000 forint volt például a Biborholdba a hirdetés, az és akkor, az akkor egy komoly összeg.
Az sok.
Tehát szponzoráltam úgymond a Rúnát is, meg a Biborholdba. Úgyhogy az jó. Aztán a Rúnánál meg azt hiszem, hogy cserébe, hogy megjelent a hirdetés, én voltam a Valhallának az ilyen könyvklub üzlete, hogy ott lehetett átvenni a könyvklub könyveket, hogyha valaki személyesen akart átvenni. És az nekem is jó volt, meg a családéknak is
És akkor ennek vége lett, mikor volt ez? 95 körül?
Körülbelül. Igen, 92, és akkor olyan 2,5-3 évig tartott szerintem is. Az a baj, hogy már pontosan nem emlékszem részletekre, de így lehetett. De jó, nagyon jó kis korszak volt, és nagyon, nagyon jó társaság gyűlt össze, és szerintem a mai napig ők is nagyon jó szívvel emlékeznek meg róla, és ez a lényeg, tehát hogy ez azt hiszem a legfontosabb.
Hát annyira jó társaság, mert nem, ez egyáltalán mondjuk nem jellemző dolog, de például hétvégén szombaton együtt fogjuk megnézni a régi arcokkal a D&D filmet.
Jaj, nagyon jó.
Igen, mert felhívtak a Rajmondék.
Tehát a Rajmonddal, a Kovival, a Kuvikkal, igen. Dávid talán sajnos pont nem fog tudni jönni, de igen. Ő is jön, a Rejti jön.
Rejti, igen.
Igen.
De ez is azért, mert a Kuvikék ugye kungfuznak együtt, és felhívtak egyik nap, hogy felköszöntsenek névnapom alkalmából, tehát emlékeztek rá, hogy a névnapom van, érted, és alig találkozunk, meg minden is, mégis felhívtak, és akkor én mondtam nekik, hogy figyeljetek, van ez a film, és akkor találkozhatnánk.
Megnéztük most premier előtt a Márka. Nagyon jó.
De jó. Ne is mondjál többet.
Nem mondok többet, annyi, hogy,
dicséri, minden
annyi, hogy vigyetek popcorn meg kólát, mert tipikusan az a film, hogy beülsz, csak jól érzed magad, és én nagyon remélem, hogy ez majd megnyitja. Én érteni vélem, hogy miért ezzel nyitottak, hogy ezt tudták eladni a stúdiónak, és nem egy Dark Sun valamit, vagy mit tudom én, bármit, mert hogy ez tényleg olyan, hogy elejétől végig leköt, és már most már van mindenféle hír, meg szerintem ezzel így szépen megnyit. Ez kb. Szerintem ez olyan lesz, mint a Marveléknél az Iron Man az első. Aha. Tehát, hogy annyira jó, meg jó a kritika, meg minden, hogy a széles közönségnek, mert nem lehet egy szuper nerd filmmel indítani, de hogy ez tényleg kicsiknek, nagyoknak tök vicces, van benne, azt annyit elmondok, meg aki hallgatni fogja, azt nem tudom, mikor kerül ki, hogy...
Utána, mert nekem mindegy, mondjad, igen.
Van benne egy sírva röhögés kameó, csak ennyit mondok. Yeah. Tehát, hogy kurva jó, az, de hogy nagyon iszonyatosan jó. Tehát, hogy tényleg az, hogy mindenki tud rajta röhögni, kurva jó, az egész nem lók ki a lólába, CGI-ban, nem, meg hogy nem veszi magát vérkomán.
Hát ez szerintem azért ez egy tökéletes alkalom lesz, hogy a sárcokkal lesz így együtt megnézni.
Igen, és egyébként rengeteg kikacsintás van. Aha.
De az is tudja élvezni, aki nem vágja ezeket a dolgokat. Igen. Tehát, hogy attól, hogy elmondja, hogy mély sötét, és valaki vágja, az, de valaki meg nem mond neki semmit, de hogy tök érdekes. Meg vannak például szereplőkben is olyan kikacsintások, hogy ilyen nagyon, nagyon hardcore D&D, meg fantasy utalások, de hogy aki nem volt ebben benne, az meg nem érdek, igazából a történet nincs rá hatása arra, hogy érzi magát.
Nekem van egy olyan titkos tervem, hogy talán az adásban is hallhatjuk, hogy el fogok vinni egy felvevőt egy mikrofonnal, és a film utána megnéztük, végig kérdezek mindenkit.
Ez tök jó.
Berakom az adás végére.
Ez nagyon várom most, és nagyon, nagyon jó alkalom lesz, és talán tényleg ezt kell azt hiszem csinálni, hogy egy kicsit így ilyen kis közös programokat csinálni, és ez azt hiszem, hogy egyébként ezt kérdeztem most a páromtól, ahogy készültem ide jönni, hogy van-e ilyen közösség helyszínnel ma Budapesten, ahol így össze lehetne jönni, és tulajdonképpen...
De figyelj, épp azt beszéltük, hogy van. Tehát, hogy én nem féltem a fiatalokat, mert mondtam, hogy ahova járok egy bizonyos helyre venni dolgokat, ott is én azt tapasztalom, hogy azért összegyűlnek az emberek, van, játszanak, ott megy ugyanaz a, megdumálják, hogy mit játszottam a hétvégén, megy, hogy ezt hogy fest ki, meg mit tudom, meg hasonlók. Lehet talán, hogy annyira már nem olyan intenzív, mint ahogy akkoriban, vagy visszaemlékszünk rá, vagy lehet, hogy az se volt már. Mai szemmel nem lenne olyan intenzív a dolog, de én úgy érzem, hogy valami pezsgés még mindig van így körülöttem, meg van egy-két hely, ha nem is úgy, mint akkor. Aha. Tehát már
az internet,
meg ezek meg, már nem is lehet.
Meg úgy. Vannak olyan helyek, ahol egyébként játszanak is, meg közben társasjátékklub, meg
is
öröző.
Igen, egyébként ez a társasjátékklubok, ezekről beszéltünk
de mi is. De nagyon ami a te kérdés, hogy nagyon ilyen hardcore.
Tehát van, olyan, mint a Petőfi csarnok, olyan nincs. Az biztos.
De mondjuk akár az is, hogy de számomra inkább, jó, mondjuk az előbb mondtam, hogy nem járok 17 évesek közé, ami igaz, persze, hogy vannak ilyen klubok, megjátszanak, ami szerintem inkább érdekesebb, hogy aki mondjuk ebbe benne volt, az elején, vagy bármint, hogy játékosként, és nyomon követte a dolgokat ilyen szuper nerdként, és akkor tudta, hogy ki a KM, tudta, hogy ki kicsoda, név szerint, tudod, mondj most, tehát szerintem nem termelt ki.
Nincsenek ilyen arcok,
nincsenek arcok, nem termelt ki.
Hát, vagy nem ismerjük őket, vagy nem abban.
Nem gondolom, hogy lenne 20 éves, aki az életét tette fel arra, hogy az RPG, tehát, hogy nem hiszem, hogy egy mostani 18-20 éves tud mondani egy magyar vele egy idős illusztrátort, aki, vagy tök mindegy játékfejlesztőt, akinek tudja, hogy az a neve, és egyébként ezen a piacon dolgozik.
Ez eltűnt.
Tehát, hogy az, hogy úgymond kinevelte az a piac azokat az emberek, szerintem akkor volt ez, és utána ez így meg is állt.
Igen.
Tehát most nagyon hülyén fog hangzani, de és most nem ilyen óriási pajzson hord őket, de tehát, hogy egy Novák Csanádot, meg egy Nyulászi Zsoltot mindenki kent. Tehát, hogy
hát egy Max, Novák Csanád.
Max,
jó, a Boros visszajön tőlük függetlenül, de akkor is egy
de
olyan
mindenkit, még érted, tehát, hogy téged igen. is, mindenki, tehát, hogy aki tudtad, hogy még hogyha nem is láttad, de a Csemdor nevét leírva, tudtad, hogy ő mivel foglalkozik. Szóval, hogy ilyeneket nem hiszem,
most
hogy lenne.
Igen.
Tehát az, hogy most...
A kultikus főhősök eltűntek.
Igen, tehát, hogy nem lett...
Mint mi?
Igen, az öreg boomerek. Szóval, hogy nem lett egy ilyen új generáció, nem termelődött ki. Nyilván szerintem azért, mert hogy nem tudom, a piac is megváltozott, nyilván
igen,
nagyon,
tehát,
hogy de hogy...
Esetleg a mennyiség, mert lehet, hogy de egyébként biztos, hogy manapság többen játszanak, mint akkoriban.
Népszerűbb, sokkal népszerűbb.
Tehát, hogy egy kicsit úgy fogalmazunk, úgyhogy fölhigult emiatt, hogy többen vesznek benne részt, és ezért ilyen több ilyen kisebb csoport van, de nincs ez a fajta központi...
De figyelj, hozok egy ellenpéldát, pont a srácokkal, akikkel van...
Gémereknél van nyilván, tehát hogy egy gamer...
és 40K-val kapcsolatosan dumáltunk, van egy szerepjátékklub, ami az önkormányzattal összefogva a helységben, ahol van, mindjárt mondom, és a nevüket is, egész napos, vagy egész hétvégi is szerepjátékversenyt szervez, amin 30 csapat indul.
Na, és hát ez teljesen komoly.
És, hogy... és igen, az önkormányzat 18 éve támogatja.
De jó.
Az a nevük a Lumina Cornu Szerepjáték Klub, akik megrendezték pár hete a harmadik Pergőtűz Warhammer 40.000-es versenyt. Live-ba közvetítve volt a verseny, két közvetítővel, igen, a kultúrházba be volt rendezve a nagy terem, asztalokkal, igen, díjakat adtak,
igen,
el.
Igen, tehát élet van.
Tehát ez elképesztő jó.
Élet van valószínűleg, tehát hogy nem hiányzik mindenhol az emberek egy, életéből, csak igen, tehát valószínűleg ilyen nagy
olvasztótége, ilyen olvasztótége jellegű dolog, igen, mint ahogy mondjuk a sárga. Kiindult onnan, meg olyan szerintem nincs. Aha. Tehát, hogy erre hoztam fel, tehát például erre egy magazin szerintem pont, igen, az lenne, egyébként, ami egy olvasztó tége lenne ennek, meg egy olyan, ami így összefogja a mostani játékosokat, vagy fiatalabbakat is, akár idősebbeket is, de hogy az a fajta központi, mert persze vannak itt egy klub, ott egy klub, ott egy társasjáték klub, játszanak az emberek, mindenki, aki saját, de hogy egy olyan nincs, olvasztó olyan tége, nincs, ami mondjuk a 90-es...
Szerintem az nincs, meg nem is nem is olyan egyértelmű, hogy legyen, mert nem nincs úgy igény már rá, és, mint akkor.
Uh-huh. És még az olvasztó tégely, mondjuk most nyilván mindenki olyan, aki ezt hallgatja majd akkor, de ott van a Barcraft, ami oké, van a Barcraft, de az egy kocsma. Társasjáték, akkor az egy tök más sztori, be tudsz menni játszani, le tudsz szedni a társasjátékot, sőt szerepjátszat, meg kérheted a hülye koktélokat, meg a mana, nem tudom, a koktélokat, de az igazából egy kocsma, oda játszani és bebaszni mennek az emberek, tehát hogy ez nem az a fajta olvasztó.
Tehát náluk tég,
egy ilyen klasszikus...
Nem egy ilyen küldetéstudattal jött létre.
Semmi, hogy így mondjam, úgymond ilyen semmi ajzószer, meg alkohol, meg ilyenek nem volt sose játékon. Tehát ott kurvára arra koncentráltunk, hogy basszus, játszunk végre, igen, vártam én is a hétvégét.
Meg itt
el
8 liter kólát, meg 8 zacskó sósperec, meg nem tudom, ropi.
Nem volt pénzünk arra se, kólára sem, mert a Burger Kingbe is, mikor bemettünk játszani, amikor kiszorultunk a Petőfi csarnokból. És akkor néztük a Rajmondék, ahova menjünk Star Wars-ozni. És a Burger King az ugye a vonalán volt a kisföld alattinak. És akkor még ilyen valami 3-4 emelet volt bent, ahova föl tudtál menni a galéria legtetejére, ahol senki nem ült az oktogonon. És ott mit tudom, négyen vettünk egy eperfagyit, mert arra volt pénzünk, és fölmentünk. Ott játszottunk a legtetején Star Wars-t. Senki nem zavart. És erre mondtam a Stöki féle podcastben, amikor leestek a dobókockák a negyedikről.
Ja, tényleg.
Móriába így hallottad az orkokat a végén.
Jaj, dobókockáról jut eszembe, hogy a premier előttire mentünk, már mindig kap ilyen jegyeket, és akkor a forgalmazótól, hogy akkor ez, és akkor menjünk
híres
el, jó?
Híres ember, igen.
Igen, és hogy elmentünk múlt hét szerdán, és próbáról ment oda, és ugye meg volt csinálva a fal, dobókockára jutott eszembe a sztori, és ő már reggel úgy készült, mert ment mindenhova már korán, de hogy berakta a táskájába, van egy D20-as stressz labdája, hogy ő azt majd elviszi. És akkor, mert hogy tudta, hogy lesz, szerintem azért, mert tudta, hogy lesz fotózás, és akkor ilyen beöltözött ilyen fotósok, meg nem tudom, amik ott voltak, meg bárdoklantól.
Arról láttam képet, igen.
Igen, és akkor be volt végig a fal, és akkor odaállt, és tudod, így elővette a D20-at, tudod, a stresszlabdát, és így kirakta, és akkor fotós, az meg mi? Tudod, ott voltak. Ugye ez egy premier előtt, tehát mindenki van, tudod, a forgalmazón, és ott ülnek ilyen meghívott vendégek, és ő meg tudod, hogy oda megy ilyen, hát én vagyok a nőr, de és akkor tudod, mi a szar van a kezedben, haver? Senki nem tudta a fotósok közül, hogy mi az a D20 kocka. Úgy rögtem, hanem ott baszik, mondom, visszad a kockát, hogy ott menőző alany, én vagyok itt a nőr, de azt kutyát nem érdekli, hogy mi az a kocka. Na, mindegy.
Jó, már figyelj, én szerintem én igazándiból úgy érzem, hogy tök jól lesz.
Körbejártuk a témát.
Hát én, ha valami még benned maradt, Csepi, akkor nyugodtan mondjad. Én nagyon örülök, hogy ezt így sikerült dokumentálni, hogy milyen volt akkor a légkör, és szeretném azért kicsit folytatni majd a... Talán beleásom magam jobban, bár nem tudom, mennyire érdemes a pecsás életbe,
igen,
hogy mi volt.
Érdemes,
és
szerintem.
Adriánék szemszögéből is kíváncsi, igen, vagyok egy-két dologra, de ugye a sárkányfészek az örülök, hogy rögzítve lett, hogy
olyan
volt
szépen.
Ez. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és mi találkozunk hétvégén a moziba, és akkor még fogunk kérdezgetni, megpróbálom hozzárakni a mai interjú végéhez.
Jó. Azt tök jó ötlet, hogyha ott még ott felveszed
én szeretném egy kicsit ezt a rádiós vonalat is erősíteni, hogy kimenni rendezvényre egy mikrofonnal, és megkérdezni az utcaemberét például.
Szerintem
az nem rossz.
Az így podcastben ritkán hallom, de talán szerintem lesz rá lehetőség.
Utcaemberét, hogy mi a D20.
Igen, tessék nekem megmondani. Igen. Mit szól most, hogy jön az új 5 utáni D&D?
Ja, Istenem, azt én de én azt úgy adnám, hogy valaki meg, tehát hogy az tényleg mikrofon és egy kamerával. És csak izébe, tehát hogy mi az ilyen TikTokra még pluszba felrakni, meg az összes ilyen, hogy csak ilyen
hülyek. De hát egy ilyen D&D movie előtt esetleg találsz olyan közönséget, aki még tudja is, hogy miről van.
Az a baj, hogy a kameránál meg már ugye mindenkivel alá kell iratni nyilatkozatot. Igen. Tehát a mikrofonnal még elmegy, hogy berakod a...
Hát akkor írsz egy nyilatkozatot.
Hát gyorsan írja alá.
Legalább egy asszisztens kell, igen.
Igen.
Kell egy asszisztens.
Szóval köszi szépen, hogy itt voltatok, és akkor
folytatjuk.
Sziasztok!
Ciao.
Helyszíni közvetítéssel jelentkezünk először a Geek Király szigete történelmében. Itt ülünk a D&D film bemutatója után. Most mennek a betűk a régi társasággal, akikkel a 90-es években elkezdtünk D&D-zni. Szép lassan majd megszólítok mindenkit. Szia Rejti! Hogy tetszett a film?
Jó volt, szórakoztatott, de tényleg. Szóval meglepő módon tetszett, és hogy jó pofa volt benne, hogy úgy volt tele fanszervizzel, hogy ez nem volt zavaró.
Én abszolút jót szórakoztam.
Ott visítva röhögtünk konkrétan, még csapkodtod is a térdemet, emlékszem.
Igen, csapkodtam. Sziasztok, előttünk ültek a moziban Herbie és az ifjú generáció. Megszólítom őket is a Geek Király történetének első helyszíni jelentkezéséből a D&D film után. Hogyan érezték magukat a film alatt?
Jól, meglepően jól.
Először Réka. Szia Réka.
Hello, Réka vagyok. Jól éreztem magam, meglepően. Azt hallottam, hogy jobb a vártnál, és még így is jobb volt, mint amire vártam.
Én is jót szórakoztam. Egyébként tök jót szórakoztam. Herbie?
Igen, ez annyira semmiből jött. Senkit nem ismerünk ezek közül a készítők közül, és tiszteletben tartották a nyersanyagot, és remekül hozták azt, amilyen egy D&D film. Szerintem kihozták belőle a maximumot, amit ki lehet.
Nekem nagyon tetszett, hogy egyáltalán nem vette komolyan magát.
Ez nem szabad komolyan venni, ez csak akkor működik, ha nem veszük komolyan, és ez az előnyére vált. Ezt így ennél jobb nem lehetett volna.
Nagyjából annyira vette komolyan magát, mint az átlag D&D party.
Igen, igen, teljesen magunkra ismertem egyébként. Szerintem haladjunk ki a teremből, mert mindjárt ránk zárják.
Ilyen erős, közepes film lenne egy normál esetben, hogyha nem nincs meg benne az a humor és ez a hozzáállás.
Hát ez sztori nem nagyon volt.
Ha ez egy komoly fantasy film lenne, akkor nem működne. Akkor azt mondanánk rá, hogy egynek jó, egy ilyen villó, light-os kis valami, de azzal, hogy belevitték a humort, és tudták, hogy mihez készítik, ettől lesz jobb, ettől lesz több.
Meg mindenképp jól nyúltak hozzá, tehát nem úgy volt humoros, hogy kurvára erőltették volna.
Igen,
Én nem éreztem azt, legalábbis nagyon hosszú volt a film, és nem éreztem azt, hogy... Egy néha-néha talán.
De ott, ahol kell, tehát valahol le kell ütetni a történetet, de nem volt erőltetett, nem ilyen nagyon sok Marvel film, meg modern film saját magát teszi tönkre azzal, hogy olyankor viccelődik, amikor nem kéne, és úgy viccelődik, hogy kritizálja saját magát. És ettől lesz nem fognak ülni a humorok, mert csak ilyen gegek. De itt sikerült úgy csinálni az önironikus humort, hogy az tiszteletben tartotta a nyersanyagot, és normálisan állt hozzá a témához. De ez csak úgy lehet, hogy egy ilyen film nem lehet jó, ha komolyan veszi magát.
Na, mert eleve egyik játékunk se volt, bármennyire is komolyan akartunk játszani D&D-t, sose jött össze.
Hát igen, és ugye felismertük azt, amikor tehát vannak olyan jelenetek, amikor tudod, hogy igen, itt most nem dobták meg a mentőt, vagy itt most hülye kérdéseket tettek föl. Az volt a legtipikusabb ilyen szerepjátékos momentum talán.
A Paladin az még elég jó volt. Amennyire szét szoktunk trollkodni a Paladint, azt azért itt megvolt itt is. Próbáljuk meg megkeresni a többieket, aztán mindenkit zavarba hozok a mikrofonnal. Inkább beülök közétek, mert hogy mindenkit el tudja kérni a mikrofonnal. Összegezem nagyjából a dolgokat, segíts Kuvik.
Ne így gyomorra.
De csak annyi, hogy segíts, hogy kik vannak itt. Tehát itt van Adrián és Zsolt. Tehát ő Jakab. Igen. Zsolt és Kovács Adrián, ők Kovi és Kuvik, akik legendás arcai a magyar RPG-nek. Mi más?
Klubjának elnöksége.
A Sárkánylovag a klubjának elnöksége, igen. Kérlek, segíts bemutatni a többieket. Ugye Hörbivel már beszéltünk, Horváth Norbival egyrészt a podcastben is, meg a film után is elmondta, Rékával, a lányával, hogy mi a helyzet. Aki ugye közös gyereketek, most nem jött Szabolcs, ugye?
Most nem jött.
És Rajmond se jött, aki még
Rajmond a sárkány... Rajmond se jött betegség miatt sajnos, aki szintén a sárkányfészek... Igen. Osztopos tagja volt.
Viszont itt volt velünk Rejti, akit kérdeztem még a film után, és itt van velünk Roki. Így Rokonai.
Balázs.
Emlékszem mindenkinek a nevére.
Ebben a korban ez már nem kis teljesítmény.
Hát tudom, arra nem emlékeztünk, hogy kicsoda, amikor találkoztunk. Megjött Adriáni. Szia, már bemutattalak.
De jó nekem.
Csak arról beszélünk, hogy milyen volt a Csepihez járni a sárkányfészekbe.
Ez egy kifejtős kérdés?
Hát csak úgy ilyen emlékszünk vissza, talán amik még megmaradtak homályos emlékek. Amikor átvágtuk magunkat a Gréti szalon elején a ruhákon, és
igen,
haladtunk a dobókocka csörgés irányába.
Az buli volt, kicsit más világ volt. Épp. Csak a hely, hanem a világ is más volt, tehát egészen más volt egy ilyen körbe bekerülni, mint most.
Hát most szerinted elképzelhet, hogy egy divat szalon hátuljában van egy szerepjátékbolt?
Szerintem simán, mert megint bolond a világ, tehát ez teljesen normálisan beleférne. Jó. Sőt, ott még megint jobban el tudnám képzelni, mint egy külön nagyboltként, mert megint réteg lett a maga módján szerintem. Hát, aki még játszik.
Erre mi legfőbb bizonyíték, amiről most jöttünk ki, film. Gondoltad volna a 90-es években, vagy ekkora költségvetésű ilyen monstre film készül belőle a D&D-ből?
Volt korábban is, csak az nem volt jó. Tehát a költségvetéssel talán nem volt akkora gond.
De hát ez nagyon rondán nézett ki, nem? Hát abban nem volt olyan sok pénz.
De abban szív nem volt. Ebbe az volt, hogy érezni lehetett, hogy aki ezt szerette, azt csinálta ott, meg azt csinálta, aki fantáziát látott benne, mint közönségben. De itt meg lelkesedésből volt egy csomó minden belerakva. Szerintem ezt nem lehet pénzzel pótolni, de itt még pénz is volt mellett, ami nyilván nem vált a kárára.
Hát ez a durva, ezt beszéltük Örbivel is, hogy kb. Meg mindenkivel, hogy olyan dumák voltak benne, mint amiket mi szoktunk, mondjuk a Paladin kifigurázása és egyebek, azokat így, tehát épesző ember tudja, hogy a Paladin nagyon, akkor ki kell állja ezeket mind, amiket a filmbe kap, atrocitásokat. De nagyon jól nyúltak hozzá, és egyáltalán nem ismerjük ezeket az embereket, akik írták, ez a durva.
Nem, tényleg nem. De alapvetően de egy bármelyik tucat játékból össze lehetett volna rakni egy hasonló sztorit, tehát ez nem kellett szerintem világmegváltó fantázia, csak az ember előszedi azt, hogy régen miket játszottak, és abból áll össze a sztori.
Hát meg igen, pont ezért, hogy hál' Istennek nem úgy gondolták, hogy csinálnak egy ilyen Gyűrűkurát lefölöző hősi eposzt, amiben mindenki komoly.
De fölösleges is lett volna, egyrészt olyan már van, másrészt meg az egész játék nem arról szól. Tehát a harmadik játék után már mindenki elengedte a heroikust, és akkor ment az ökörködés, és tulajdonképpen ez jött vissza a filmben is szerintem.
Én néha emlékszem arra, hogy a Csepi próbálkozott a Slan kardművészével, hogy meditál és nézi, hogy nő a fű, de nagyon hamar szerintem így szétromboltuk ezeket az illúziókat, hogy működni fog. Csepi, te emlékszel a kardművészedre, aki nagyon komolyan vette és meditálni akart?
Teljesen kifiguráztad, ellehetetlenítetted. azt mondtad, hogy beszél a kövekkel. és nem is folytattuk a meséjét. Ez a legnagyobb probléma egyébként.
Egy játékos vagy egy karakter?
Nyilvánvalóan egy karakter. Az én karakter, az én nagyon komoly kardművész karakterem.
Azért engem így megnyugvás, tehát hogy a határtalan büszkeséggel tölt el a tudat, hogy 30 év távlatából emlékszel ezekre a szavak, amik nekem...
Nemre emlékszem, nyilvánvalóan az összes frusztrációmra emlékszem a karaktereimben kapcsolatban.
Ó, azok a 90-es évek.
Kicsit akkor átéreztette is a filmben a Paladin sorsát.
Átéreztem.
És akkor már, ha itt vagyunk, miután beszélgettünk a héten, és megnéztük a filmet most, amiről beszéltünk, hogy így lesz, és megvan. Neked hogy tetszett?
Nekem nagyon-nagyon-nagyon jó szor, nagyon jót szorakoztam tényleg végig. Ilyennek kellett lennie.
Nekem olyan élményeim vannak, hogy hajnalig fönn voltunk, és játszottunk, és mesélt, és nagyon-nagyon beleéltük magunkat. Egyébként pont Balázs, aki most nincs itt.
Mindjárt jön.
Okay. Vele volt egy olyan történetünk, hogy volt egy közös ismerősünk, mi Balázssal meg Kubikkal, aki Balázs és közte volt egy ilyen megállapodás, hogy elmentünk egyszer Visegrádra régésztáborba, és annyira beleéltük magunkat, annyira fontos volt nekünk ez az egész szerepjáték, hogy kicsit összetévesztettük a valósággal, és összemosódott ez az egész, és mindenféle varázstárgyak cserélgettünk valós személyek kért, tehát egész konkrétan hölgyekért, és valaki a Balázs javára lemondott egy hölgyről, hogyha bizonyos varázstárgyakat kap.
Én ebbe a mai vonzatában ebben nem is akarok belemenni, hogy mennyiféle szervezet és mozgalom támadna rátok. A lényegét összefoglalva, ha jól értem, tehát elképzelt a fejetekben létező mágikus tárgyakért valóságos hölgyeket cseréltetek.
Ez így van.
Nem akarok ehhez hozzáfűzni semmi többet.
Teljesen valódi varázstár volt, plusz 5-ös vorpálkard volt.
Igen, az.
Az volt. Emléksz?
Nem, persze, tudom. Szia, Balázs! Arról hallottam sztorit, hogy amikor voltatok valami bizonyos régésztáborba, akkor ott ilyen általatok elképzelt mágikus dolgokat csereberéltetek.
Hogy emlékszek rá, vagy hogyha nem?
És hogy mikre is cseréltétek őket?
Amire? Mindent.
Nekem tényleg van a gondjaim, ilyen emlékezett felidézési gondjaim.
Te mivel is jogász vagy? Vagy joggal foglalkozol, hogy így megkérdezem?
Itt tudni kell felejteni, kérlek. De tagadni legalább. A felejteni már nem is megy. Hogy volt a sztori? Ki volt sztoriban? Ki mesélt?
Meg kell nevezzem az összes kövőket.
A Kubik volt, nyilván. Mit cseréltünk? Mi volt a sztori? Nincs meg. Cseppi, mesél már, hogyha megvan, akkor én...
Hát, hogy állítólag lányokat cseréltetek varázstárgyakra.
Lányt?
Nyokat.
Lányokat? Tagadom.
Ügyes.
Jaj, de nagyon régen volt a jó is.
Nem mondtam, hogy most volt.
És te is voltál annak idején, mint mindenki a sárkányfészekbe?
Ó, hát hogyne. Ez egy jótékonysági egylet volt, amit a Cseperge felállított, és szegény éhező szerepjátékosokat tartott fönn, akiknek nem volt pénzük kockát vásárolni, ajándékkal távozhattak. Tényleg milyen modell volt, már biztos, hogy másképp állna mindenki hozzá, de az egy szeretett konyha volt.
Hát úgy tűnik, nem egy frenny.
Eltöltött egy fél napocskát, az idő repült.
Tényleg, hogy nem egy franchise rendszer kiépítése volt a cél.
Hát nem tudom, mi volt a cél, de hogy egy jó hangulatú, egy ilyen klub hangulatú gyűjtőhelyé alakult, az garantált. Pont most mondta a Cseppinek, hogy megtaláltam egy Werewolf-os pólót, amit tőle kaptam Ajcsiba, ott kaptam, majdnem kitűnő állapotban van, semmi baj, a 32 éves nagyjából, 33.
A Gergő rajzolta rá a sárkányt.
Én? Sárkány?
Póló?
fekete, egy autentikus, valami szedből.
Werewolfos, nem sárkány.
Ja, oké.
Ilyen cyberpunk beigdelés, az úgy befigyelt. Valahogy túlságosan nagy, sok szeretettel nézegettem, megkaptam Alcsiba. Mondom, így ment. Tehát néha a könyveket fizettünk, ami nagyon drága volt, vagy ciki volt, beszerezni máshol, és meg adtunk érte pénzt is, ritkán.
Én fizethettem részletekbe, pontosabban nem fizettem, mert dolgoztam másfél hónapot a sárkányfészekben, és nem, végül is akart adni pénzt a Csepi, de mondtam, hogy inkább könyveket kérek. Még azért téged is megkérdezlek, hogy tetszett a film?
Időutazás, egy az egyben, tehát még ne kérdezni, még feldolgozom, processing van. De ez élmény jó, összességében marha jó. Nyilván, aki nem ilyen 70-es évjáratú, annak kevesebbet nyújt, de aki ebben benne volt, annak olyan, hát baszki, de messze van már.
Hát jó, az az igazság, hogy nekem is eszembe jutottak azok az idők, amikor így Érdről kellett bemászkáljunk a sárkányfészekbe, Trabanttal mentem be, amit anyámtól loptam el, és le kellett rakjam a Deák téren, ahol még ingyenes volt a parkolás, vagyis nagyon felháborodtunk, amikor az első parkoló órák meg őrök megjelentek a sár közepén, ugye, mert ott buszpályaudvar volt. Valahol a környéken megpróbáltam mindig lerakni a Trabantot reggel, és akkor estig ott dumáltunk a sárkányfészekbe, vagy kiugrottunk enni a Dairy Queenbe, ahol volt pizza. Vékony pizzát ettünk, mert az olcsó volt. És akkor azon dumáltunk, hogy milyen volt hétvégén játszani, vagy megyünk-e a pecsába, vagy hol lesz a következő része a játéknak.
Annyira fit voltam akkoriban. Rengeteget sétáltam. Emlékszem, hogy utolsó, amikor elkésed, mert nincs le már több, akkor a pecsából, mire felsétálsz a Gellért egy tetejére, az egy olyan titti-fitti. Akkor föl sem tűnt. Ezt úgy heti rendszerességgel elkövettük, mondhatni.
Simán.
Nagyon fájna.
Most is élünk már, ne legyél már ilyen boomer 40-es.
Nem vagyok boomer 50-es, nem.
Szeretnél boomer 40-es lenni.
Tudod mit? Hol kell aláírni?
Én tök örülök, hogy találkoztunk, és hogy ennyi év után egy-két emberrel azért úgy látjuk egymást pár évente, de azért vannak olyan arcok, akikkel nagyon rég találkoztam. És pont egy ilyen film kapcsán, és ráadásul nem az van, hogy egy szar film után ücsörgünk, hanem mindez eszünkbe jutott mindegyikünknek az összes régi szép élmék, meg játék van, a hülyeségek. Tehát ez egy tök jó alkalom volt arra, hogy összefussunk.
Igen, gyakorlatilag, hogy az életünk kezdetén beletapostunk a fékbe, és megálltunk nem felnőni. Így indult. Tehát valaki vasztástartal veti magát bele az életbe, mi hogy kezdi el, és hogy. Mi meg? Én azt gondolom, hogy ez egy erős lassítással, hogy megadtunk magunknak a felkészülés lehetőséget, hogy így ebbe a mundán világba úgy elvegyüljünk, és úgy kellően komolyan vegyük.
És ti benne vagytok? Én még mindig úgy érzem, hogy nem vagyok benne.
Szerintem illúzió, hogy mi igazán csatlakoztunk ehhez.
Jó, hát ez most egy ilyen nagy Peter Pan kérdés, hogy most felébredünk belőle, vagy nem, de azért szerintem vannak ilyen belefeledkezések, meg vannak ilyen úszom intervallumok, amikor látjuk, hogy igen, hol is lenne jó élni, meg lenni.
Csak egy mondanék, hogy szeretnék egy plüst a dagi sárkányból.
Na igen, az első merchandise, ami évek óta meggyőzött. Tehát az összes Baby Yoda mehet a tűzbe, és a Stormtrooperek, de egy dagadt Red Dragon volt talán?
Vörös sárkány.
Egy magát túlzabált vörös sárkány, az bármikor jöhet merchbe.
Hihetetlen karakter.
Jó, hát én tényleg nagyon örülök nektek, srácok. Baromi jó volt együtt megnézni a filmet, és köszönöm, hogy a kínzásnak is alávetettétek magatokat, az első teszt Geek Király szigete podcast élő felvétel. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki képes volt végighallgatni a neten is. Sziasztok!
Hello!
Sziasztok. Hello!
Tök jól mintegetek!
Interaktív!